Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves mentorklub tagok, az én nevem Vágított Lilla. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Pető Dóra szervezett szakpszichológust, akit egyébként már ismerhettek, hiszen a mentorklubba két kiváló gyakorlati oktatóanyagot is készített már nekünk, az egyiket konfliktuskezelés, a másiket stresszkezelés témakörben. Mind a kettőt nagyon ajánlom, és nem véletlenül emeltem ki, hogy gyakorlatias, hiszen Dóra egyik legnagyobb erőssége, hogy rendkívül gyakorlatorientált tréningeket tart, bár ez nem látszik rajta, de több mint 25 éve foglalkozik tréningekkel, amellett, hogy pszichológus, szervezett szakpszichológus, autogén tréner és coach is, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy az 1:1-es coachingtól egészen a nagy létszámú szervezeti programokig minden területen nagy jártassága van, és ez látszik is az anyagain. Úgyhogy nagyon nagy öröm nekünk, hogy elfogadta egyrészt azt, hogy a mentori felkérésünkre igent mondott, és másrészt pedig külön öröm vele dolgozni, hiszen igazi mentor a szó szoros értelmében. Mindig új ötletei vannak, hát gyakorlatilag nem csak, hogy profi, de imádja a munkáját. Úgyhogy egy nagyon izgalmas oktatóanyagnak nézzünk most elébe. Még annyit elmondanék előjáróban, hogy mi megbeszéltük, hogy tegeződünk. Nem csak azért, mert ugye ismerjük egymást, dolgozunk már egy ideje, de ez egy ilyen tegeződős klub is. És azt hiszem, hogy sokkal könnyebb lesz beszélni azokról a nem is olyan egyszerű témákról, amik most következnek. Úgyhogy kezdjünk is bele. Mit gondolsz, Dóri?
Okay, kezdjünk.
Az első témánk, ugye amiről most szól, lesz azok a kommunikációs ütközések, és ebből az első talán a legkeményebb, amivel szerintem mindenkinek akadt gondja az élete során, a nemetmondás művészete. És én nem véletlenül mondom, hogy művészet, mert szerintem ez egy művészet, jól nemet mondani, nem is olyan egyszerű. Miért olyan nehéz nemet mondani szerinted?
Igen, hát ez nem egy egyszerű dolog a legtöbb embernek. Tőlem rengetegen kérdezik a tréningjeimen, vagy akár az egyéni ügyfeleim, vagy akár a magánügyfeleim, hogy segítsek nekik abban, hogy megtanuljanak nemet mondani, mert hogy nem akarnak megbántani másokat azzal, hogy nemet mondanak, el akarják kerülni a konfliktust, vagy azt gondolják, hogy nem lesznek népszerűek, nem fogják őket szeretni, hogyha nemet mondanak valamire. És ezeknek a rejtett vagy kimondott elvárásoknak való megfelelni akarás, az egy hatalmas akadály tud lenni azelőtt, hogy igazán valami olyasmit csináljunk, mondjunk, amit úgy legbelül szeretnénk. Tehát ez a, hogy kifejezzem a vágyaimat, vagy hogy amit nem szeretnék, azt meg tudja akadályozni az, hogy ezeknek az elvárásoknak meg akarok felelni. És hát sokan vannak, akik viszont önbizalom hiány miatt, mondjuk így, attól tartanak, hogy nem tudják ezt elég magabiztosan képviselni, és valahogy mégis le fogják őket nyomni a végén. Tehát hiába mond nemet, valahogy a másik fél el fogja érni, hogy ez forduljon át egy igenbe. Uh-huh. Úgyhogy ez valóban nem egy egyszerű történet, hogy lehet ezt elegánsan, kedvesen, jó stílusban, de ugyanakkor határozottan és megingathatatlanul képviselni.
De az a jó hír, hogy most ezt meg fogjuk tanulni. Azért vagyunk itt. Nekem az első, ami a téma kapcsán eszembe jutott, hogy igazából ott indul a probléma, hogy nem is mindig egyszerű eldönteni, hogy mikor mondjak nemet. Tehát van olyan, hogy azt sem érzed pontos, hogy most hogy érzed, hogy valami nem stimmel, de hogy ez valóban egy nem, vagy igazából igent kéne mondani. Hol van az a tudszaba kapaszkodott, hogy hogyan tudom én azt eldönteni, hogy most itt egy határozott nemet kell mondani.
Valahol ez szerintem ott kezdődik, hogy azt érdemes megvizsgálni, hogy mit szeretnék, és hogy mit nem szeretnék. Mert ugye azzal, hogy valamire nemet mondok, azzal valami másra igent mondok. Tehát, hogyha valaki úgy döntött például, hogy meghallgatja, megnézi ezt a beszélgetést, amit mi folytatunk, azzal nemet mondott egy másik programra. Tehát ugye ez egy választás, és valahol azt kell szerintem, hogy érdemes szem előtt tartani, hogyha nemet mondok valamire, azzal választottam valamit, ami nekem értékesebb éppen akkor. Vagyis el lehet kezdeni ezen gondolkozni, hogy mi az, ami nekem értékesebb, fontosabb ott és akkor. Tehát ugye ez nem feltétlenül szól egy egész életre vagy hosszú távra, bár olyan típusú nemek is vannak, ugye? De hogy ott és akkor mi az, ami nekem értékesebb, hasznosabb, fontosabb lesz. Szóval, hogy így befele érdemes vizsgálódni, hogy mire van szükségem. most éppen mire vágyom, mi lenne jó, vagy miből van elegem, vagy mi okoz nekem rossz közérzetet. Mert hogyha hosszú időn keresztül mindig rábólintunk valamire, ami igazából nem tetszik, és amit igazából nem szeretünk, akkor az mondjuk nyilván nem fogja így fölborítani teljesen az életünket, de pont annyira lesz zavaró, mint amikor egy kavics belemegy a cipőnkbe. Tehát, hogy tudunk még járni, meg minden, de hogy azért ott van, és zavar folyamatosan. És akkor ez így a rossz közérzettől az állandósult, ilyen rossz kedvig, szorongásig, bármeddig el tud vezetni. Vagyis visszatérve a kérdésedre, tehát a nulladik lépés az az, hogy mi esne nekem jól. Például valaki mondjuk, vegyünk egy magánéletbeli példát, mindig elmegy a párja szüleihez a vasárnapi ebédre, de valójában már egyáltalán nincs ehhez kedve, és mondjuk szívesebben elmenne kirándulni, vagy csak otthon maradna, de nem merne mert mondani, mert hogy ez elvárás, meg jaj, megsértődnek, rosszul esik nekik, stb. És akkor ezt érdemes így végig gondolni, hogy jó lesne elmenni kirándulni? És hogyha erre az a válaszom, hogy igen, nagyon jó lesne, akkor már ezt érdemes továbbvinni, hogy na, akkor ezt hogy oldjam meg.
Igen, ugye szoktunk erről beszélgetni, hogy azért tetten érhető az ember saját magán, hogyha nagyon sokszor mondja, hogy kell valamit, vagy kellett volna, tehát hogy a saját magad megfogalmazásában is tetten érhetőek ezek, ugye, tehát vannak, amikre így érdemes figyelni, hogy el kell menni, mert az anyós megsértődik. Muszáj elvállalni, mert a főnöknek ez fontos, vagy nem tudom. Tehát ezekre a magunk felé a fogalmazásokra is érdemes figyelni. Vannak még ilyen mondatok, amiknél úgy kapcsoljon be a lámpa?
Igen. Szerinted? Igen, rengetegféle ilyen mondat van, ami valami fajta felszólítást képvisel, vagy a felelősségérzetet erősíti, hogy tudhattad volna, gondolnod kellett volna rá, hogy számítanod kellett volna erre, tehát minthogyha így mindennek folyton a tudatában lennénk, és mindent érteni kellene, és mindig mindenre oda kellene figyelni. Tehát ez egy olyan mindenhatóság érzést képvisel, ami nem jó, tehát, mert ilyen nincs. Tehát nincs olyan ember, aki mindig mindenre gondol. És ugye, hogyha sok ilyen mondatot mondunk magunknak, akkor ez előbb vagy utóbb ugye rögzül, és hat a reakciónkra. Tehát az, hogy milyen szavakat mondunk ki, az igenis hatással van arra, hogy hogy érezzük magunkat, meg arra is, hogy hogyan viselkedünk. És azért naponta mondjuk kb. 20 ezer szó elhangzik, és hogyha ezekben nagyon sok az ilyen megfogalmazás, az ilyen mondat, akkor az bizony hát ellene fog hatni a nemetmondásnak.
Jó, oké, tegyük fel, hogy akkor így már nagyjából ismerjük magunkat, felfigyeltünk rá, hogy nagyon sok a kell, nagyon sok ez a megbánt, kimondott igen, amit szeretnénk inkább nemmé fordítani. De van egy nagy nehézség, ugye az iskolából, és mindenhonnan igazából szerintem a családból is a legtöbben azt hozzák, hogy ne tűnjél te ki, ne mondjál te nemet, idomuljál a tömegbe, fogadd el, hogy most ezek a szabályok, tehát hiába érzem én azt sokszor, hogy nemet kell mondani, mi kell ahhoz, hogy ezt megismerjem tenni? Ez a következő lépcsőfok.
Bátorság. Igen, tehát ahogy mondtad, így növünk föl, ezt nevelik belénk. Olvastam egy ilyen nagyon érdekes és kicsit vicces, másrészt szomorú kutatási eredményt, egy ilyen matematika oktatás kutató intézetben készült ez, ahol azt a matek példát rakták a gyerekek elé, hogy van egy hajó, és ez visz 26 birkát és 10 kecskét, hány éves a kapitány. És 100 gyerekből, ha jól emlékszem, 76-an összeadták a birkák és kecskék számát, és akkor annyi idős a kapitány. Ennyien nem merték azt jelezni, hogy ez megoldhatatlan, tehát hogy nem jó a példa. Tehát így növünk föl, ez az idomulj, olvadj be, ne tűnj ki, ne legyél nagyon más, csináld úgy, ahogy a többiek, alkalmazkodj. Úgyhogy hát kell hozzá bátorság, és meg kell tanulni a megfelelő technikákat, meg módszereket. Illetve még egy fontos dolog van, hogy hát azzal szembe kell nézni, hogy lehet, hogy nem leszek népszerű. Pont akkor, ott, amikor épp nemet mondok. Tehát igen, lehet, hogy az anyós nem fog örülni, hogyha azt mondod, hogy nem akarok átmenni. Vagy lehet, hogy a főnököd nem fog örülni, ha azt mondod, hogy most elmennék Szabira, és nem akarom ezt a feladatot megcsinálni.
De erre még visszatérünk.
Okay.
De lehet ezt tanulni, nyugtass meg, hogy ezt lehet tanulni. Tehát
lehet,
aki most
lehet.
Nézi ezt a beszélgetést, teljesen kezdő nemetmondó, tehát sose sikerül neki. Abszolút beletek tudok menni ebbe, hogy neki mit tudsz javasolni, hol hogy érdemes elkezdeni, milyen technikával, hogy hol próbálkozzunk, otthoni közegbe, vagy rögtön a főnökünknél, csapjuk be az ajtót, hogy mivel induljunk el.
Igen. Az elindulás az, amit már említettem, hogy tisztázni, hogy mit is szeretnék biztosan, és tisztázni, hogy mi az, ami nem esik jól. Ezt így kicsit analizálni magunkban, mert akkor ez tud adni egy alapot. Tehát nemet mondani akkor könnyű, hogyha belül nyugalom van, hogyha tudom, hogy ezt szeretném, és biztos vagyok benne, hogy jogom van ahhoz, hogy erre nemet mondjak. Ez az első, hogy ezzel tisztában legyek. Aztán a következő, ami szerintem így megnyugtató lehet valakinek, aki mondjuk így kezdő nemet mondó, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy amikor nemet mondok valamire, akkor nem a személyre mondok nemet. Vannak kivételes helyzetek, amikor igen, de hogy többnyire nem a személyre, hanem egy kérésre, ami épp ott elhangzik. Tehát, hogy ez azért nem annyira súlyos dolog, nem a személyt utasítom el, hanem csak ott és akkor éppen egy ő kérését, javaslatát utasítom el. Ez nagyon fontos észben tartani. A harmadik dolog, hogy nyilván meg kell tanulni a technikákat, ami gyakorlást igényel, és ahogy említetted is, ezt jobb egy biztonságos közegben elkezdeni gyakorolni, vagy akár barátokat megkérni, hogy üljenek le, és játsszuk le a játékot. Én nagyon sok ilyet csináltam, megcsinálok most is, hogyha valami nehezebb helyzetre szeretnék felkészülni, tehát hogy biztonságos közegben, tehát ugyanúgy, mint ahogy biciklizni megtanulunk, ez ugyanaz, vagy autót vezetni megtanulunk. Igen, gyakorlást igényel, igen, nem fog menni holnaptól, tehát kell hozzá egy csomó türelem, így saját magunkkal szemben, meg megbocsátás, hogyha megint nem sikerült, nem baj, majd a következőnél sikerülni fog. De hogy gyakorlással, biztonságosan, és aztán egyre nehezebb helyzetekre is át lehet vinni, és ott is menni fog. És még egy fontos dolog itt, hogy amit viszont kerülni kell, mert az nagy adag frusztrációt okozhat, hogyha menet közben bizonytalanodik el valaki. Tehát hogyha azt mondom, hogy hát ezt nem akarom, na jó, még meggondolom, vagy nincs kedvem, na jó, még meggondolom, mert akkor most melyikről van szó? És hogyha egy erőteljesebb emberrel állok szemben, ő bele fog kapaszkodni a mondat második felébe, hogy jó, még meggondolom, és ezt fogja hát így pusolni, így egy kicsit meglögdösni, hogy legyen már abból egy igen. És hát az elő szokott fordulni, hogy később látva a másik félnek a szomorú arcát, vagy a döbbenetet az arcán, mégiscsak átfordítjuk egy igenre. Na de innentől kezdve ez a nem, ennek kb. Olyan ereje van, mint egy papírtigrisnek, tehát hogy így jól néz ki messziről, de nincs benne semmi tartás. Szóval ez kerülendő.
Na hát a technikákat végigvesszük, úgyhogy mindenkinek lesz a kezébe majd egy jó módszer. Azt szeretném megkérdezni, olvastam egyszer, Warren Buffettnek vannak nagyon jó mondásai, és speciál ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy megtanuljunk gyorsan nemet, és lassan igent mondani. Most, amit mondasz, viszont ez nekem egy picit ellentmondás, tehát inkább azt csugalja, hogy inkább hagyjunk időt magunknak, és nagyon fontoljuk meg azt a nemet, de akkor az egy határozott nem legyen. Egyetértesz ezzel a jó tanáccsal, vagy inkább tényleg időtényező, az fontos a nemeknél?
A felépítéshez, tehát hogy az a mondat, amiben ez benne van, az jól hangozzon, meg ne is bántsunk meg benne tényleg senkit, ahhoz valószínűleg kell idő. Tehát azt érdemes átgondolni. Szerintem nem feltétlenül jó így csípőből odavágni egy nemet, mert akkor nem biztos, hogy olyan stílusban jön ki, ahogy az kellene, vagy ahogy jól hangozna. Amiben neki igaza van, és amivel egyetértek, az, hogy gyorsan döntsd el így belül, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik. Tehát, hogy így hallgass az érzéseidre. Ez szerintem ez fontos. De hogy utána, hogy építed föl a mondatot, ahhoz lehet, hogy idő kell. Tehát most eszembe jutott egy olyan példa, hogy mondjuk van autónk, és egy barátunk el akarja kérni az autónkat. Na hát azért ez egy olyan kérés, ami meggondolandó, hogy mit mondasz rá. Erre például lehet azt mondani, hogy hát ez nem egyszerű, ezt szeretném átgondolni. És akkor térjünk vissza rá holnap, vagy délután.
és itt nem fog abba belekapaszkodni, jó, hát ha gondolkodik rajta, akkor majd még meggyőzöm, akkor biztos igen mond.
Hát kapaszkodjon, de ugye mivel annyit mondtam az elején, hogy ez egy nehéz, vagy nem egy egyszerű kérés, és ezért szeretnék rajta gondolkodni, ebben még nem volt válasz, se igen, se nem. Ha a barát ebből valamiért az igenre következtet, hát következtessen, de ugye én nem sugaltam semmit, csak azt, hogy gondolkodni akarok.
Jó, akkor nézzük a nehézségét ennek, hogy elhangzik a nem, tehát összeszedtük a bátorságunkat, tudjuk, hogy nemet akarunk mondani, megvan fejbe, gyakoroltuk is, majd a technikákat megbeszéljük, de mi van azokkal az esetekkel, amikor tényleg felkészülsz, megvan, hogy most ez nemet fogsz mondani, és jön egy profi veled szembe, egy nagyon profi, akinek egyszerűen nem tudsz nemet mondani, mert nálad egyel furfangosabb. Tehát hogyan mondjál úgy nemet, hogy mindenki megértse abból, hogy ez egy nem? Van erre recept?
Hát sokféle technika van, és ezekről majd tényleg mindjárt kitérünk, de el kell fogadni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem fog menni. Tehát nem nyerhetünk mindig, nem lehet mindig az, amit mi szeretnénk. Igen, lesznek ilyen esetek.
Ez nem jó hír.
Hát ez van.
Mindegy, de ha már 10-ből 5-ször sikerül, ez már egy jó arány.
Abszolút.
Figyelj, arra gondoltam, hogy beszéljünk akkor a technikáról, és akkor nézzünk meg egy szituációt, mondjuk egy munkahelyi szituációt. Jó. Próbálok életből vett példát hozni. Tehát legyen például egy olyan, leszek én a főnök, és akkor te leszel a profi nemet mondó, és mondjuk kitalálom én, vagy kitalálod te, hogy szabadságra szeretnél menni, pár napra csak, és a főnök elkap a folyosón, hogy jaj, hát Dóra, de jó, hogy látlak, képzeld el, péntekre azt gondoltam, hogy te készíthetnéd a havi riportot, és tartsd is meg, légy szíves az értekezletet, olyan ügyes vagy, ez a feladat már rég a fejembe volt, most, hogy megláttalak, most így rád szabnám. És ugye itt a konfliktus, hogy te pedig pont szerettél volna jelezni, hogy szabadságra mész, hogy akkor erre hogyan tudjuk ezt így lemecselni. Jó, akkor kezdjük el. Tehát, szia Dóra, de jó, hogy jössz, péntekre van egy szupi feladatom számodra. Csinálhatnád a riportot, a legnagyobb riportot, ami van itt, és mindenki áhítozik rá, hogy megkapja ezt a felelősséget. Benne vagy? Most pénteken lenne az első.
Aha. Hát... Hú, na ez most meglepetésként ért engem ebben a pillanatban, kedves Lilla. Nagyon örülök először is, hogy rám gondoltál ezzel a feladattal kapcsolatban.
Hát te vagy a legjobb, hát tudod.
Ó, köszi. Nagyon örülök ennek a visszajelzésnek, meg annak, hogy elégedett vagy velem. Őszinte leszek, én már nagyon régóta szeretném ezt a feladatot megkapni, mert úgy gondolom, hogy jól tudnám csinálni. Egy bökkenő van.
Na, adok hozzá anyagot, mert segítünk, ne aggódj. Hát az elsőre nem kell tökéletes.
Az a minimum. De a lényeg az az, hogy jövő hét csütörtök pénteken én Szabira szeretnék menni, mert van egy nagyon fontos magánéleti eseményem. Úgyhogy én nagyon szívesen megcsinálom ezt a riportkészítést, meg a meetinget, meg mindent, ami hozzá tartozik a következő héten.
Ojaj.
Mit szólsz?
Ez mennyire fontos ez az esemény. Ez a riport is nagyon fontos. Hát tudod, hogy ez erre építünk, most lesz egy nagy zárás, tehát azért ennek most súlya van, nem, tehát ez tudod, hogy nem véletlenül szólok neked most.
Igen, hát figyelj, elhiszem, hogy ez fontos, mert tényleg az én is úgy látom. Én csak annyit kérek, hogy toljuk el egy héttel.
Hát ez egy kétnapos esemény egyébként, tehát nem tudsz valahogy így itt is ott is, hogy win-win. Aha.
Ez 4 napos, és most lesz, és nagyon szeretnék.
Bevallom őszintén, nekem ez most egy csalódás, tehát akkor neked úgy tűnik, hogy ez annyira nem fontos.
Sajnálom. Na, nekem ez nagyon fontos, te tudod, hogy szeretek dolgozni, meg jól is csinálom, te is mondtad magad.
Igen,
az időpontot, találjunk egy jobb időpontot.
Hát, de nekem is dolgom van pénteken, és gondoltam, hogy magam helyett a legjobbat választom. Most akkor körbe kell néznem még a
cégnél. Hát akkor most vagy kiválasztjuk a második legjobbat, vagy eltoljuk.
Hát, kit tudsz javasolni?
Hát itt van például a Viki, szerintem én nagyon jól meg tudnám oldani.
Jó, de szerintem eddig visszük a sztorit, látjátok, én nem voltam egy nagyon keménykező, de vannak tényleg nagyon nehéz esetek, akik persze. Úgy érzelmileg is úgy megcsavargatnak, hogy akkor neked ez nem fontos. Tehát, hogy Mik azok, most pár technikát te alkalmaztál, meg tudjuk ezeket nevesíteni, hogy akkor mindenki tanulja, jegyzetelje, írja föl. Miket lehet itt használni?
Igen, hát többféle technika van. Attól függ, hogy milyen a helyzet, amiben benne vagyunk, és hogy mennyire erősen kell, vagy mennyire erősen akarunk nemet mondani. Az egyik fontos dolog, amit én itt alkalmaztam, az az, hogy ugye rá csatlakoztam az elején a te kérésedre. Tehát, hogy mondtad, hogy ez mennyire fontos, és én ezt visszaigazoltam, hogy igen, ez egy tényleg nagy horderejű esemény, egy fontos dolog, egyetértek, én is szeretném csinálni. Tehát, hogy így melléd álltam ebben. Tehát ez volt az eleje. Használtam empátiát, mondtam, hogy sajnálom, hogy csalódást okozok, mert mondtad, hogy ha, hogy ezt te nem így gondoltad, és hogy ez most így nem jó, hogy sajnálom, hogy csalódást okozok. De benne volt az, hogy vállalom a felelősséget ezért, hogy te most csalódott vagy, miattam, mert én nemet mondtam. Tehát, hogy ez engem nem tántorított el attól, hogy el akarok menni arra a rendezvényre, vagy akármire, ami nekem most ott van a magánéletemben. Tehát empátia... Sajnálom, hogy így van, vállalom a felelősséget, és aztán, amit még lehet, és ezt a technikát innentől kezdve úgy hívják, hogy TELA, ez a rövidítés, ez a tárgyalásos egyesség legjobb alternatívája, hogy azt mondom, hogy oké, csináljuk meg, csak keressünk egy másik időpontot, és akkor legyen mondjuk akkor. Vagy oké, csináljuk meg, de akkor most válaszunk valaki mást, és akkor csinálja meg ő. És én majd legközelebb megcsinálom. Tehát, hogy mindig van benne valami kis javaslat, aha, hogy legyen, mint legyen. És hát, ha az úgy jó lesz a másiknak.
Az a kellemetlen, amikor elindul egy ilyen húzavona, de amit én éreztem az egészből, ugye az a nagyon erős abban, hogy te kommunikáltad ezt, hogy ott volt, hogy én ezt tudom csinálni, én ezt szeretném is csinálni, de nekem az a fontos, arra mondtam igen, és azt abból egy pillanatig ki nem döccentél,
igen.
És ugye az jött le belőle, hogy jó, hát akkor ha viszont neked nem fontos, hogy nekem add, akkor add másnak. Tehát tulajdonképpen nem volt ez a rossz érzés a részedről, hogy nem úgy kommunikált, hogy úristen, most itt, ha most egy nemet mondok, akkor elbukok valamit, hanem tényleg az íve az egésznek, hogy én tudom, hogy nekem az a fontosabb a két dolog közül. Tehát, talán ez a legnehezebb ebben az egészben. Ez
igen, ilyen
tükör előtt gyakorlós dolog. Talán. És van még esetleg olyan konkrét panel, nem tudom, mondatpanel, amit így érdemes megjegyezni. Egyszer egy riportban, nem tudom már kivel volt, egy színész mondta, talán neki két szó, amit használ, a nemet mondása, vagy három, nem fog összejönni. És ebből értik az emberek, hogy az egy nem, és nem fog összejönni. De hát nem fog összejönni. Van valami ilyen varázsmondat, vagy egy pár ilyen varázsmondat?
Igen, vannak még technikák, például ez, amit ő használt, vagy amit most meséltél, ez az elakadt lemez technikája, amikor így ismételgetni kell állandóan az üzenetet. Egészen addig amíg a másik végre felfogja, hogy hát ez tényleg nem fog összejönni, ahogy mondtad. Most egy ilyen saját példám jutott eszembe a magánéletemből. Emlékszem, egyszer egy nagyon jó barátommal megbeszéltük, hogy elmegyünk vacsorázni, de én aznap este nagyon nem jól éreztem magam, így rossz volt a közérzetem, mint hogyha valami betegség bujkált volna belőlem, és akkor felhívtam, mondtam neki, hogy hát figyelj, tudom, hogy megbeszéltük, meg minden, meg jó lett volna találkozni, de én most nem tudok elmenni, mert nem érzem jól magam. Válasz. Ó, hát elmegyek, érted, és majd oda megyünk, ahol laksz, oda a közelbe, és utána meg még haza is viszlek. Ó, hát igen, ez nagyon kedves tőle, de tényleg nem érzem jól magam, és nem szeretnék elmenni sehova. Na jó, nem baj, akkor fölmegyek, és rendelünk pizzát. Oké, ez nagyon jó lenne máskor, de nem szeretnék. Pizsibe vagyok, és beszeretnék bújni az ágyba, és csak lefeküdni. Hát, akkor mit csináljunk? Hát mondom, semmit, most ezzel ez van. Nem érzem jól magam. Se elmenni nem akarok, se fönt lenni nem akarok, aludni akarok. Tehát ez az elakadt lemez, hogy egy ismételgetni nagyon kitartóan, lehet változtatni magán a szövegen, de maga az üzenet, hogy én már pedig nem megyek sehova, és most te se gyere, mert nem vagyok jól, ennek ugyanannak kell maradni.
Aha.
És akkor ezt mondani. Egyébként így lehet kezelni, amikor fölhívnak ilyen marketing szövegekkel, ilyen ügynökök. De hát nincs önnek igénye még több tévécsatornára? Nem, nincs. Szereti a természetcsatornákat? Hát egyébként igen, szeretem. Nem lenne jobb, ha lenne belőle még 150? Nem, nincs igényem több tévécsatornára. De most nagyon olcsón adjuk. Nincs igényem több tévécsatornára, szóval ugyanazt ismételgetni.
És van még ilyen valami ilyen hasonló panel, amit így lehet alkalmazni? Ugye ez volt ez a beakadt lemez, van még ilyen jó, nagyon találó az elnevezés.
Szerintem ami hasznos lehet, az az alternatívák javaslása. Tehát ez a valami fajta javaslatot beleteszel, hogy jó, ha nem így, akkor próbáljuk meg úgy. Ha nem ma, akkor próbáljuk meg máskor. Mondjuk munkahelyi környezetben, hogyha valaki segítséget kér egy feladatban. De te nagyon el vagy havazva, és szívesen segítesz, de különben meg akkor később kell hazamenned, mert nem fogsz tudni a határidős munkáiddal végezni. Akkor mondjuk lehet egy olyan felajánlást tenni, hogy figyelj, ma nem tudom megcsinálni, de mondjuk holnap 9-kor van egy órám rá, vagy délután 2-kor van rá egy fél órám, válasz. És akkor ajánlottál neki lehetőséget, ő tud választani, de persze olyan lehetőséget ajánlottál, ami neked belefér, ami neked jó. És olyan időtartamban, ami neked jó. És ebben a pillanatban ő már nem arra figyel, hogy te nemet mondtál a maira, hanem arra, hogy kaptál tőle, vagy kapott tőled lehetőséget arra, hogy valamikor mégiscsak fogsz segíteni.
Ez egy jó, ez egy másik, tehát az alternatívák. Amit én szoktam tapasztalni, hogy ha megmagyarázom, hogy miért nem, akkor könnyebb szabadulni. Mm. Tehát, hogy valahogy van ennek, hogy hát sajnos nem, mert képzeld el, az van, hogy. És akkor, tehát, hogyha kap egy választ, ez is lehet egy technika, mert ez kicsit ugye fáradtságos, hogy mindig kell egy indok mellé, miért kell nekem ezt indokolni.
De nem kell feltétlenül indokolni, tehát te lehet úgy is emet mondani, hogy nem kell azt elmagyarázni, hogy miért. Aha. De ha akarsz, akkor nyugodtan lehet, viszont az legyen rövid. Uh-huh. Mert minél hosszabb, annál több felületet adsz arra, hogy a másik fél belekapaszkodjon.
Jó, akkor lehet mondjuk az indoklás. Mi van még? Tudsz még esetleg valamilyen életből lett példát, ami működik, nagyon jól működik?
Hát ami mondjuk egy nagyon erőteljes nem, azt úgy hívják, hogy redőnylehúzás technikája. Ez egy nagyon, nagyon éles elválasztás, és ott nincs több lehetőség, ott nincs alternatíva, nincs más megoldás. Például mondjuk munkaügyben beszélsz valakivel, és az illető nagyon rossz stílust használ, mondjuk dühös, és indulatosan téged bántva beszél veled. Akkor lehet azt mondani, hogy ha kedves hölgyem, uram, hogyha ezt tovább folytatja, ezt a személyeskedő hangnemet, akkor le fogom tenni a telefont. És ezt így el lehet mondani nyugodtan, és hogyha ezt nem érti, és folytatja, akkor le kell tenni a telefont.
És ezt a főnökkel szembe is? Mondjuk van egy agresszív főnök?
Én megcsinálnám, de nem tudom, tehát mindenkinek más-más a helyzete. Tehát, hogyha már ugye személyeskedés, akkor szerintem ott nagyon határozottan nemet kell mondani a stílusra.
Aha, vagy itt a vége.
Igen, tehát, hogy így nem, uh-huh. nem tárgyalunk.
Ez már a durva eset?
Ez már a durva eset, igen.
Van még esetleg hasonló, amin kevésbé durva? Mondjuk máshogy kell nemet mondani munkai környezetben, máshogy otthon?
Persze, van, tehát nyilván, igen, azért van különbség. Ismerek embereket, akik munkahelyi környezetben könnyen nemet mondanak, otthon az a lehetnek, viszont nagyon nehezen. És ismerek olyat, aki fordítva működik. Tehát mindenkinek megvan a gyenge pontja, hogy mire érzékeny, és hogy hol okoz ez neki nagyobb szorongást, vagy nagyobb nehézséget, melyik környezetben. Tehát óvatosan kell. Tehát szerintem, hogyha például a munkahelyi környezetről van szó, akkor ott alapszabály, hogy mindig legyen javaslat. Tehát ott sosem szabad csak egy szimpla nemet mondani, ott mindig legyen valami megoldási javaslat. Ugyanerre nincs feltétlenül szükség a magánéletben. Tehát ott megtehetem azt, hogy annyit mondok, hogy nincs kedvem. És kész, és akkor ezt nem kell így tovább indokolni, vagy tovább magyarázni. Egy viszont lényeges, hogyha ez egy nehéz nem, akkor föl kell rá készülni. Tehát végig kell gondolni, le kell írni, végig kell gondolni, hogy vajon hogy fog reagálni a másik ember, és előre kitalálni a válaszokat.
Szóval ez egy gyakorlós téma, ugyancsak hát az, egy felkészülős, igen. gyakorlós, most kicsit összefoglalva az eddigieket, tehát bátorság, nem leszünk mindig népszerűek, ezt be kell vállalni, nagyon sok gyakorlás, és akkor ezek a technikák, amiket igenis lehet különböző közegekben, a redőnytől kezdve a magyarázatokig, az alternatívák javaslása, és amit én kihallok nagyon erőteljesen, hogy az asszertivitás és az empátia, amiről ugye lesz majd még szó, de hogy azok, ezek valahogy így egybe kapcsolódnak, tehát hogy ahhoz, hogy jól kifejezzük a saját igényeinket, és jól képviseljük magunkat, ahhoz ezt így komplexen kell kezelni, és az a jó, hogy mindegyikre fogtok találni oktatóanyagot és segítséget, úgyhogy tartsatok velünk, a következő témánk a dühkezelés lesz. Na hát akkor folytassuk a kommunikációs ütközési pontokkal, egy elég masszív téma következik, ami részben kapcsolódik az előző nemet mondás témakörhöz, ez pedig a dühkezelés, az indulat kezelése. Ugye, valahogy onnan indítanám a dolgot, hogy egy kommunikációs helyzet mindig kicsit az egyensúlyról szól. Szerintem ezt ösztönösen érezzük, tehát ha mindig mindent leviselkedünk, mindenre bólogatunk, mindenre igent mondunk, az se egészséges, akkor ugyanolyan rosszul vagyunk, mint hogyha mindig minden szituációban az indulatunkat kicsapjuk az asztalra, a másikat ledomináljuk, tehát abban sem érezzük legtöbben magunkat legalábbis. Úgyhogy ezt a fajta egyensúlyt szeretnénk most megkeresni, és a dű oldaláról megközelíteni ezt a témát. Mert ugye a dű és az indulat ez egy kikerülhetetlen emberi tulajdonság. És ez ugye sokszor azért a munkahelyen nem jön jól. Mit kezdjünk egy munkahelyen, ha mégis azt érezzük, hogy irtozatosan dühösek vagyunk, és legszívesebben borítanánk az asztalt?
Azzal kezdeném, hogy maga a düh érzése az egy teljesen természetes dolog. Tehát, hogy ez oké, hogyha időnként dühösnek érzem magam, hogyha azt érzem, hogy na most fogok felrobbanni, hogy ezzel így alapjában véve nincsen semmi baj. Tehát nem véletlenül alakult ki ez az érzés bennünk az evolúció során, ez is kellett a túléléshez, mert hiszen ez egy megküzdési mód, tehát azt eldönteni, hogy egy adott helyzetben mondjuk valami fenyeget engem, valamilyen veszély, és akkor támadnom kell, vagy meg kell védenem magamat, vagy valakit, aki fontos nekem, vagy valamit, ami fontos nekem. Ez nagyon lényeges volt ahhoz, hogy itt legyünk, tehát hogy túl tudjuk élni a dolgokat, és hát ezek a evolúcióban sokat számító reakciók, érzések, ezek fennmaradnak velünk. Tehát itt maradnak, megvannak. Úgyhogy ez szerintem lényeges dolog, hogy ezt egyszerűen fogadjuk el, hogy igen, van, amikor nagyon dühösek vagyunk, ez nem baj. Tehát, hogy rendben van. Különösen szerintem ebben a pandémiás helyzetben az elmúlt másfél évben nagyon sok olyan helyzet volt, amikor mondjuk frusztrálva éreztük magunkat, amikor fenyegetve éreztük magunkat, vagy azt éreztük, hogy elvesznek tőlünk valamit, vagy megakadályoznak a céljaink elérésében. És én több emberrel beszéltem, akik elmondták, hogy sokkal többször érezték magukat dühösnek ebben a másfél évben, mint mondjuk annak előtte. És most már kezd egy kicsit javulni a helyzet. Hogy könnyebben csattantak fel dolgokon, hamarabb érezték magukban, hogy így jön ez a nagyon kellemetlen, feszült érzés. Szóval az első része az, hogy ez természetes, hogy így érzem magam, az érzéseim rendben vannak, és a második része szól arról, hogy mit kezdek utána vele.
Na hát ez az, mert ugye van, aki mondjuk temperamentumosabb, tudja is magáról, felcsattan helyzetekbe, de utána borzasztóan megbánja, mondjuk ez vagyok én általában, főleg így otthon. De van, aki kifejezetten erénynek tekinti, és mondjuk egy munkahelyi környezetben én már hallottam olyat embert, hogy kifejezetten úgy kommunikál az ő temperamentumosságáról, indulatosságáról, hogy hát tudjátok, hogy ilyen vagyok, engem így kell elfogadni, én amit gondolok, azt kimondom, örüljetek neki. Tehát, hogy kifejezetten még büszke is rá, ez egy erény, vagy érdemes azért ezzel valamit kezdeni?
Igen, ilyet én is szoktam hallani az ügyfeleimtől, vagy tréning résztvevőktől, hogy hát én ilyen vagyok, és akkor fogadja el a környezetem, hogy én azonnal mindent oda csapok, és a másik szemébe kíméletlenül, és emelt hangon, és a többi. Hát, ami jó benne, az önismeret, tehát, hogy ezt tudja magáról. Viszont a másik kérdés, hogy és a környezetnek ez milyen érzés? Vagy mindig jó ez így? Nem lehet néha enyhíteni ezen, vagy kicsit másképp? Mert hogy a dübben rengeteg energia van, tehát ezt az energiát nagyon sok mindenre lehet használni. Ennek lehet egy nagyon jó motiváló ereje például arra, hogy dolgokat megoldjunk, lerendezzünk, problémára megoldást keressünk, egy konfliktust kezeljünk valahol. Tehát ezt a sok energiát, ezt ilyen alkotó folyamatba is át lehet vinni. De hogyha rosszul van csatornázva az a düh, és csattam valakin, vagy rosszul esik valakinek, vagy kíméletlennek érzi valaki, akkor ez a munkahelyi kapcsolatokra nem lesz jó hatással. És azért az oké, hogy ő azt gondolja magáról, hogy őt így kell elfogadni, de nem itt gondol a másik ember, akinek ez mondjuk sok, erős. És ugye nagyon különböző tolerancia szintünk van a dűvel szemben, tehát valami valakit kiborít, egy másik ember ugyanazt egyáltalán nem veszi föl, egy harmadik nem is érti, hogy miről van itt szó, hogy miért kell itt most dühösnek lenni, tehát hogy nagyon különböző érzékenységünk van erre, és éppen ezért jobb az, hogyha vigyázunk arra, hogy pláne, ha munkahelyi környezetben vagyunk, akkor ott meg tudjuk őrizni a professzionális viselkedést, aminek része az, hogy igenis uralkodok a viselkedésemen, meg a szavaimon.
Tehát azt mondod, hogy mondjuk aki tudja, hogy temperamentumos, az inkább fordítsa ezt az energiát egy másik tevékenység, tehát ne öntse rá a másikra, hanem fordítsa át valamibe, vagy próbálja inkább szabályozni, és egy ilyen kezelhető mederben tartani a dühöt. Melyik jobb stratégia? Vagy mind a kettő attól függ, hogy ki milyen habitus?
Mind a kettő. Igen, mind a kettő használható, meg nagyon függ a környezettől is. Tehát, hogyha mondjuk valaki olyannal dolgozik közvetlenül együtt, akit ez nem zavar, akkor ott lehet, nem tudom, csapkodni az asztalt valamivel, vagy püfölni a klaviatúrát, ha ez a másikat nem zavarja. Ő viszont megszabadul a feszültségtől, akkor ez így oké lehet. De ha nem ilyen emberekkel van körülvéve, vagy ki kell mennie a szobából, és ott kapja el az indulat, akkor ott viszont tartsa mederben, és szabályozza.
És mik erre a technikák? Tehát mondjuk elkezdek csapkodni, ilyen nyugi párnát boxolni, vagy kimegyek a térből. Milyen olyan dolgok lehetnek, amit egy munkahelyen be tudok vetni, hogy picit lenyugodjak?
Nagyon fontos szerintem hogy érzed magad, azt figyeld. Tehát, hogy aki mondjuk hajlamos arra, hogy könnyen indulatba jön, vagy hogyha indulatba jön, akkor nem a megfelelő stílusban kommunikál, vagy nem a megfelelő helyzetben, vagy netán ajtót csapkod, ami szerintem egy munkahelyen abszolút nem odavaló, tehát ez lehet otthon, de nem a munkában. De aki ezt tudja magáról, hogyha figyeli azt, hogy az érzései hogyan alakulnak, akkor el lehet kapni azt az utolsó előtti pillanatot, mielőtt felrobban. Tehát ott van egy ilyen iciri-piciri kis másodperc, vagy egy másodpercnek a töredéke, még mielőtt így kijön minden. Na, ott kell megállni. Ezt kell megtanulni, hogy ez hol van. Mert hogy innentől kezdve mi magunk választjuk meg azt, hogy hogyan viselkedünk. Tehát én választom meg azt, hogy milyen szavakat használok, én választom meg, hogy milyen stílusban írok meg egy e-mailt, én döntöm el, hogy mondjuk caps lock-kal írom végig a szöveget, és még felkiáltó jeleket is mögé teszek, én döntöm el, hogy használok-e csúnya szavakat. Tehát ez a saját döntésünk, hogy viselkedünk. És hogyha megvan ez a pillanat, hogy hol veszem észre, hogy mindjárt robbanni fogok ez, akkor ott sok mindent lehet csinálni. Az egyik legjobb, amit mondtál te is, hogy kilépni a helyzetből, hogyha van rá lehetőség, mert pedig általában van lehetőség. Tehát mindig lehet azt mondani, hogy ki kell mennem egy pillanatra. És akkor már nem vagy ott a térben, már nem veszélyezteted a többi embert magadtól. Ha kimentél, akkor ott van egy perced vagy kettő, hogy lenyugtasd magad. Erre például érdemes légzéstechnikákat elsajátítani, van többféle, azok nagyon gyorsan hatnak. Plusz még, hogyha te a figyelmedet arra tereled, hogy most lélegezni fogok így és így, akkor az agyad nem tud kétfelé figyelni. Tehát akkor el kell vonni a figyelmét a dühödről arra, hogy te most tudatosan alkalmazol egy technikát. És ha már megnyugodtál, akkor még van az a bűvös mondat, amit mondhatsz magadnak, hogy tudom kezelni a helyzetet. És ha ezt elmondod kétszer-háromszor, akkor megint arra veszed rá az agyadat, hogy erre koncentráljon.
és utána találd ki, hogy mit fogsz mondani, vagy ha megírtál egy e-mailt, akkor ugye alapszabály, hogy el ne küld, tehát semmi szín alatt el ne küld, hanem még olvasd el 5 perc múlva, 10 perc múlva, fél óra múlva, és majd csak utána, amikor már átírtad számtalanszor.
Mondtad ezt a professzionális kezést. Honnan fogja érezni a környezet, hogy te professzionálisan kezeled a dühöt? Akkor, hogyha nem érzékeli rajtad, hogy dühös vagy? Vagy ha pontosan ezt, hogy úgy látja rajtad, hogy indulat van, de tudod ezt így csomagolni, kezelni, magadban rendezni? Mikből érződik ez?
Most eszembe jutott az, hogy dolgoztam egyszer egy olyan cégvezetővel, aki így híres volt arról, semmilyen érzelem nem látszódott rajta sose. És ezt így a környezete is így gondolta, hogy nem látszódik rajta, ha dühös, ha szomorú, ha elkeseredett, lehet, hogy nem is érzi ezeket, ki tudja, de hogy semmi nem látszódik ebből. Ami már egy kicsi szerintem néha fura lehet, mert hogy emberek vagyunk, nem robotok, tehát biztos, hogy érzünk dolgokat. Én erre azt tudom mondani, hogy itt jöhet be például az asszertív kommunikáció. És akkor ahelyett, hogy látványosan, teátrálisan nyilvánulok meg, és vörös lesz a fejem, és nem tudom, így görcsben áll a kezem, és látszik rajtam, hogy mindjárt belebokszolok a falba, tehát hogy ezt a teátralitást, ezt tegyük félre, ez a színházban való, nem a munkahelyre. De azt lehet mondani, ezek az úgynevezett én üzenetek, hogy most nagyon dühös vagyok. Most nagyon-nagyon fölment bennem a pumpa. Tehát, hogy ezt ki lehet mondani, és akkor ember maradok, de nem csinálom, mutatom, hanem mondom, hogy hogyan érzek. És akkor ezt így ugye fogja érzékelni a környezetem is. De nem leszek ijesztő számukra.
Itt nektek mondom, ugye az asszertív kommunikáció kapcsán a Dóra konfliktuskezelés tréningjében vannak konkrét példamondatok, amiket itt tudtok használni. Ezek nagyon jók, de ezekből gyűjtsünk párat, ami kifejezetten ezekre a dühös, indulatos helyzetekre valóak, hogy hogyan kommunikáljunk. Mi még ez, hogy tehát kifejezem azt, hogy fú, most én most nagyon dühös vagyok. Van még ilyen, amivel így tudom kommunikálni, nyugtatni magamat és kezelni a helyzetet.
Igen, tehát egyrészt megfogalmazom magamnak, hogy hogyan érzek. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy nem biztos, hogy csak dühöt érzek abban a pillanatban. Tehát lehet, hogy meg is ijedtem valamitől, és ez kombinálódik dühbel. Lehet, hogy elkeseredtem valamitől, vagy csalódtam valakiben, és ezek így összeállnak, ezek az érzések. Tehát nem biztos, hogy csak dühről van szó. Ezért egyébként fontos az is, hogy ezeket az érzéseket elemezzem, hogy miből áll ez össze. Nem biztos, hogy csak ilyennyire szimpla. És ki lehet mondani, hogy dühös vagyok, csalódtam, nem csalódást okoztál nekem, hanem én csalódtam. Tehát sosem a másikról beszélünk, hanem mindig csak a saját valóságunkról, hogy én hogy éltem azt meg. Lehet azt mondani, hogy most le kell higgadnom. Szükségem van egy percre, vagy kettőre. Tartsunk egy kis szünetet. Most kimegyek, és aztán átgondolom a helyzetet, és visszajövök. Tehát lényeg az, hogy abban a pillanatban, ahogy ez ilyen kontrollálhatatlanná kezd válni, illetve az azt megelőző pillanatban, ott adjunk magunknak egy kis laufot, és ott sok minden lehet, amire képes vagyok, ahogyan képes vagyok viselkedni. Azt ott meg tudom tervezni, ki tudom találni.
Mondod ezt, hogy érdemes figyelni az érzéseket is, meg az én tapasztalatom az, hogy nagyon sokszor abból adódik ez a mérhetetlen indulat, ilyen pici dolgokból. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik a legapróbb kis bosszúságokból is hatalmas indulatot generálnak, hogy mire fontos itt igazából figyelni, hogy lehet ezt megállítani.
Hát ott meg kell tanulni valószínűleg tudatosan ráirányítani a figyelmünket a jó dolgokra. Tehát ugyanúgy, ahogy az apróságok fel tudnak bosszantani, ugyanígy meg kell tanulni örülni az apró pici jó dolgoknak. Például a hú, de jó, hogy amikor ma idejöttem, semmit nem felejtettem otthon. Tehát, hogy ezeknek a pici dolgoknak örülni. Aha. Vagy mondjuk, de jó, hogy le tudtam parkolni valahol, ahol nehéz, és akkor ez is egy örömforrás. Meg kell tanulni a figyelmet ráirányítani ezekre. Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki nagyon sok apróságon fel tudja magát bosszantani, akkor ott van egy alap, magasabb feszültségi szint. Uh-huh. És úgy viszont már nehéz tolerálni a kisebb bosszúságokat, hogyha alapból feszültebb vagyok valamiért. Tehát ott máshol kell azért a megoldást még keresgélni. Egyébként én mindenkinek szoktam javasolni, hogy kezdjen el valamit sportolni. Valami olyan sportot, amiben nagy mozgások vannak benne, tehát nem tudom, úszni, futni, biciklizni, de akár jó nagyokat sétálni, tehát valami, ami le tudja vezetni ezt a feszültséget. Kevés ember van, aki sportolás végén úgy nyilatkozik, hogy dühös. Tehát ez így nem fér igen, össze igen. Valahogy.
És ugye az a dolognak a szépsége, hogy igazából magunkat mérgezzük a dühben, ez nagyon sokszor elhangzik, tehát hogy érdemes, mindenképpen érdemes ezt valahogy levezetni, meg figyelni rá, hogy miért van az, hogy valaki egész nap haragos a világra, tehát ott azért annak a hátterében már állhat elég sok minden más, meg mondjuk utalhat esetleg stresszre, hogyha most így a magam tapasztalatából próbálok kiindulni, hogy mi az a pont, amikor már érdemes mondjuk ezeken a sport és egyéb technikákon kívül egy kicsit önvizsgálatot tartani, és hogy hát lehet, hogy szakemberre van szükségem. Lehetséges ilyen? Vagy egy munkahelyet kell váltanom? Vagy valami mélyebb oka van ennek? Mik ezek az intőjelek?
Igen, mindenképpen van olyan pont, ahol ezen érdemes elgondolkodni. Szerintem nagyon fontos, hogy milyen visszajelzés jön a környezetből, tehát akár közvetlen környezetből, akár egy munkahelyi környezetből. Tehát mondjuk, hogyha tegyük fel, egy vezetőről beszélünk, én többet is ismerek, akinek komoly problémái voltak az indulatainak a levezetésével. Tehát, hogyha jön ilyen visszajelzés, hogy másoknak ez rossz, vagy megijednek tőle, vagy egyszerűen rosszul érzik magukat a környezetében, akkor mindenképpen érdemes szakembert felkeresni. Mondjuk még az előtt lehet egy olyan fázis, érdemes naplót írni, és abba beleírni, hogy mik voltak azok a szituációk, amikor nagyon dühös voltam. És érdemes alaposabban megvizsgálni ezeket a helyzeteket, mondjuk lehet ilyen skálákat belerakni, hogy mondjuk, nem tudom, mínusz 5 és plusz 5 között mennyire voltak negatívak vagy pozitívak az érzéseim. Mennyire volt erős a dühöm. Tehát úgy jobban számszerűsíteni, megnézni közelebbről, és akkor lehet, hogy kijön ebből egy mintázat, hogy mik azok a helyzetek, amikor én dühös leszek. Ismerek olyan embert, akinek például az okoz dühöt, hogyha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy ő eltervezte. Hát üdv a való világban, mert azért ez viszonylag gyakran elő fog még fordulni. De ismerek olyat, akinek másból jön ez, hogy ő mitől lesz dühös. Van, aki azért, mert szorong, fél, bizonytalannak érzi magát, és akkor ezt így dühvel leplezi. Vagy dühös arra, vagy azokra, akik miatt változtatnia kell dolgokon. Tehát nagyon-nagyon vegyes, hogy mi lehet ott mögötte. De hogyha a környezetből olyan visszajelzés jön, hogy túl sokszor dühös valaki, túl sokszor rosszul vezeti le az indulatait, hát ha nekem fontosak azok az emberek, akik ezt mondják rám, akkor igenis ott az a pillanat, hogy keresek segítséget.
Most a COVID kapcsán ugye kicsit felbojdult a munkamenet is sok cégnél, és nagyon sokan tartják is, hogy home office-ban maradnak, vagy nagy részt home office-ban. Tehát áttevődött egy kicsit az írásbeli, meg a zoomos kommunikációra az életünk, ami azért egy kicsit más tészta, mint így szemtől szemben. Tehát én legalábbis azt tapasztalom, hogy nagyon könnyű félreérteni egy e-mailt, nagyon nehéz levenni a másikról egy Zoom képernyőn, hogy ő most ezt viccből mondja, vagy sérteget. Mit tudsz tanácsolni ezzel kapcsolatban?
Igen, nagyon, nagyon sok cégnél, ugye, amikor át kellett állni a home office-os működésre, akkor a sok-sok nehézség mellett ezek még eltörpültek. De most, hogy sokan abban is maradnak, most már ez így felerősödött, hogy hú, a kommunikáció ilyenkor mennyivel nehezebb, hogy ugye csak az arcát látom, vagy így a válláig körülbelül, akkor nagyon nehéz leolvasni a jeleket. A hangot eleve torzítja a technika, szóval az sem olyan, mint hogyha élőben beszélgetnénk. Rengeteg minden félre lehet érteni, rengeteg minden erőteljesebbnek hat, vagy másképp hat. Nagyon nagy a kockázat ebben, szóval én arra intenék mindenkit, hogy még óvatosabban kommunikáljon, még elegánsabban kommunikáljon, tehát még jobban figyeljen oda, hogy a stílusa kedves legyen, semmiképp se bántó, ne legyen félreérthető, mindent félre lehet érteni, tehát még az alapmondatokat is, ezért még jobban kell erre vigyázni, hogy kétértelmű mondatokat ne tegyünk bele, mert hiába teszünk mögé egy smiley-t, nem biztos, hogy ő úgy érti, ahogy mi. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Volt például egy olyan ügyfelem, aki megkérdezte tőlem, hogy miért van szükség egyáltalán az udvariassági formulákra, hogy köszönés, elköszönés, köszönetet mondani valamiért írásban, amikor mind a két fél tudja, hogy valamilyen feladat miatt kommunikálnak. Hát, hogy akkor minek? Hát akkor ne körítsünk már, hanem térjünk a lényegre. Hát azért, mert emberek vagyunk, tehát valahogy kapcsolódnunk kell tudni egymáshoz, mert a kommunikáció az arról szól, hogy egy közösséget hozunk létre, hogy egy hidat építünk egymás között, és hogyha nem építek hidat, akkor azon hogy fogunk egymáshoz közeledni? Tehát akkor én csak egy ilyen szóhalmaz leszek a másik félnek, egy bitek halmaz, egy robot, egy nem tudom micsoda, tehát hogy várhatom el úgy tőle, hogy komolyan vegye azt, amit én kérek, és segítsen nekem, ha arról van szó, vagy küldje már át végre azt, amit kérek tőle. Tehát, hogyha nem kapcsolódok érzelmileg bizalommal valakihez, akkor miért tekintsen ő engem fontosnak? Úgyhogy ezért még lényegesebb arra nagyon ügyelni, hogy nagyon elegánsan, nagyon udvariasan kommunikálni. Másrészt meg ugye sose tudom, hogy ezek az üzenetek még hova jutnak el. Tehát minden, ami le van írva, az továbbítható. Ki tudja, hol köt ki. Igen. A nevemmel együtt.
Egyébként az jut eszembe nekem, gyerekkorom nagy mondása, anyukám mondogatta el, hogy dühös embernek sosincs igaza. Uh-huh. És egyébként így most már azt mondom, hogy egyet tudok ezzel érteni, nyilván gyerekként még nem teljesen, de azon kívül, ezt onnan jut eszembe, hogy mondod ezt a hidat, ezt a kommunikációs hidat. Mi az, ami miatt fontos ezt gyakorolni, és igenis fontos a dühkezelésre is, az indulatainkra, az asszertív kommunikációra odafigyelni, mit profitálunk belőle, azon kívül, hogy jobban fogunk kapcsolódni, meg nem tudom, normális hangnembe beszélgetünk. Mi az, amit mi tényleg ebből profitálunk?
Alapvetően szerintem az, aki profi, az az ember nem veszíti el az egyensúlyát. Tehát akit ki lehet billenteni az egyensúlyából, az nem profi. Tehát azon látja a környezete, hogy mit tudom én, kiborul, hogy dühönk, hogy nem ura a viselkedésének, nem ura a szavainak. Tehát ez nem is közvetít jó képet. Tehát, hogyha jó benyomást akarok kelteni, akkor egy stabil ember képét kell mutatnom. Tehát egy olyan ét, aki tud uralkodni magán, tudja magát kontrollálni, egyensúlyban van, magabiztos, rendben van, kiegyensúlyozott. Tehát, hogyha ezeket a kilengéseket megnyírbálom és vigyázok rájuk, akkor ez a kép, ez meg lesz. És akkor ez nem csak abban segít, hogy jól kommunikáljak, meg kapcsolatokat építsek, hanem hogy jobb benyomást keltsek magamról. Tehát egyszerűen jobb érzése van azoknak az embereknek, akik az én környezetemben vannak. De mondom, nem úgy, mintha egy robot lennék. Tehát, hogy el lehet mondani, hogy igen, most dühös lettem, vagy most szomorú vagyok, vagy elegem van valamiből. Csak nem lejátszani.
Jó, akkor kicsit összefoglalom. Tehát a düh az jó, az alapvetően segít a evolúcióra visszamenőleg barátunk a düh egy egészséges mértékig. És nagyon fontos figyelni rá, mert egy fontos jelzőrendszere lehet valaminek, hogy valami nem stimmel, uh-huh. akár magunkkal, akár túl nagy a stressz, vagy valami bennünk frusztrációt okoz. Vannak technikák, amit igenis tudunk használni. A sporttól kezdve a tudatosan kivonulok, időt hagyok magamnak. Gyakorlatilag a relaxációt is ide lehet hozni. Ezért mondom, hogy érdemes a Dóra anyagait alaposan megnézni, akár többször is, hiszen a stresszkezelés anyagod is ebben nagyon jó ötleteket ad. És amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, az, hogy azért, hogyha ez elmegy egy végletes szintig, akkor igenis kell segítséget kérni, és ebben egy kicsit mélyebb belemenni, hogy miért vagyok állandóan haragos a virágra. És most az jut eszem, hogy aki most a képernyő előtt van és hallgat minket, biztos, hogy lesz köztük olyan, hogy hát köszönöm szépen, de mit csináljak akkor, ha én egy olyan közegbe járok, ahol nem én vagyok dühös, attól vagyok dühös, hogy állandóan ilyen haragos emberek, meg ajtót csapkodó emberek vesznek körül. nekik tudsz esetleg valamit, ez a már a dühöm következménye a másik dühének. Ilyenkor,
igen.
Ilyen is van.
Van, ó, persze, persze. Hát, amivel lehet próbálkozni, az szerintem először az, hogy elmondani nekik, hogy ez engem zavar. Hogy ez nekem nem esik jól.
Tehát jelezni kell.
Jelezni,
ne tartsuk magunkban, igenis, jelezni kell, hogy ez nem jó, hogy én egy ilyen bombán ülök minden nap.
Igen, hogy ez így nem jó érzés, így nem tudok nyugodtan dolgozni, vagy nem tudok a feladatomra figyelni, mert elviszi a figyelmemet az, ami történik, meg nem is esik jól se hallgatni, sem pedig érezni. És most erről eszembe jutott, hogy egy vezető, akit ismerek, aki nagyon indulatosan tudott bánni a munkatársaival, nagyon le tudta őket teremteni, többen el is mentek onnan emiatt a stílus miatt, és ő ezt tudta magáról, tehát neki volt egy ilyen önismerete, hogy ő hamar indulatba jön, és akkor nehezen uralkodik magán, és egy idő után eljutott addig, hogy mindig bocsánatot kért később. Tehát utána bocsánatot tudott kérni, ami már haladás. Tehát azért az, hogy elismerem, hogy ezt nem kellett volna, ez így nem volt jó, bocsánatot kérek. Ettől neki még ez megismétlődött, de legalább bocsánatot kért. Tehát azért szerintem az is valami már. Ezért mondom, hogy mindig érdemes jelezni, hogy ez most nem esett jól, ezt így nem tudom, hanem változtassunk ezen, vagy légy szíves, változtass ezen a viselkedésen. És ismerek olyan vezetőt is, aki nem jutott el ideig. Tehát aki lehet, hogy tudja magáról, de ő például nem hajlandó bocsánatot kérni, és nem hajlandó figyelembe venni, hogy amit ő csinál, az másoknak zavaró, és nem esik jól. És az ilyen utóbbi esetekben nekem az a véleményem, hogy akkor menjél el onnan. Tehát, hogy gondold végig, hogy akarsz-e így dolgozni. Én találkozok olyan ügyfelekkel, akiknek gyomorgörstől kezdve nagyon komoly alvási problémáik alakulnak ki, egy ilyen toxikus környezet miatt, amiben dolgoznak, és jobbik esetben teljesen eljutnak addig a szintig, hogy akkor ebből ki kell lépni. Rosszabbik esetben meg egy idegösszeroppanás is lehet belőle. Úgyhogy ha nem lehet ezen változtatni, tehát hogyha nem veszi figyelembe, hogy én jeleztem, hogy ez nekem így nem jó, akkor el kell onnan menni, és keresni egy jobb környezetet.
Abszolút egyetértek. Tehát ha jelzem a kollégámnak, egyszer-kétszer nem változik, jelzem a vezetőnek, hogy esetleg segítsen ebbe, nem változik, akkor végső soron valóban ez az egy megoldás van, hogy magam védelmében, vagy hát a magatok védelmében érdemes igenis egy olyan közeget keresni, ahol nincs ez a feszültség. Van esetleg még valami a témában, amit mindenképpen szeretnél így elmondani, mert én kifogytam a kérdésekből.
Szerintem összefoglalva az a lényeg, hogy ami pozitív a dühben, egyrészt, hogy én mindig ember vagyok és érzek dolgokat, másrészt az, hogy ebben tényleg sok energia van. Tehát ezt kell jól becsatornázni, és használni arra, hogy akkor mondjuk oldjunk meg egy régóta húzódó dolgot, vagy keressünk más megoldást valamire, ami így nem jó. Tehát, hogy egy magasabb szintű működésre lehet lépni, hogyha ezt a sok-sok energiát, ami ott van bennem, ezt arra használom, hogy a problémát oldjuk meg. És hogy rávegyek másokat is arra, hogy közösen keressünk megoldást. Hát ebbe az irányba érdemes menni, és nem pedig abba, hogy majd a dühömmel befolyásolom a környezetemet. Mert befolyásolni fogod, csak nem biztos, hogy úgy, ahogy akartad eredetileg, hanem másképp, és erre nincs garancia. Tehát ez a lényeg benne, illetve hogy legyél magadra mindig nagyon büszke, hogyha sikerült kontrollálnod a dühödet, és valamilyen helyzetben sikerült nem kiadni, és sikerült megőrizni a hangodnak a színét és a hangerődet. Tehát ez erre mindig legyél büszke, mert az azt jelenti, hogy akkor te ott egyensúlyba tudtál maradni, és azért az egy fontos és nagy teljesítmény.
Tehát ez is egy folyamat, ne várjuk, hogy akkor hétfőn még egy indulatos valaki voltam, kedden meg már én vagyok a legprofibb műkezelő, tehát kis bébi lépésekkel, és akkor el lehet jutni egy egészen jó állapotig.
Igen, igen.
Hát nagyon köszönöm, és nagyon sok sikert, minél kevesebb dühöt kívánok az életetekbe. Folytatjuk tovább. Hát elérkeztünk a harmadik témánkhoz, ami a kritika lesz. Ugye nagyon sok mindenről volt már szó, ami a kommunikációt, az emberi kapcsolatainkat segíti. Megmondom őszintén, hogy a kritika fogadása azért az még a legprofibban kommunikáló embereknek, még a legprofibb vezetőknek is problémát szokott okozni. Az az igazság, hogy én kevés olyan embert ismerek, aki igazán jól fogadja a kritikát. Tehát valahogy a szóval kapcsolatban is úgy vagyunk, hogy a kritika az mindig kicsit bántó, mindig picit nem esik jól, még arra is, amire azt mondjuk, hogy ez egy építő kritika, az is úgy vagyunk, hogy köszi, de inkább nem. Tehát ha lehet, a videó alatt se kommenteljetek, hogy milyen volt az oktatóanyag, vagy hát nyugodtan természetesen ez csak vicc volt, de hogy azért van az emberben egy ilyen hopp. Ez azért kritika. Hogy érdemes hozzáállni a kritikához? Én hallottam már olyat, akiről lepattam minden golyóálló, hogy ő ezt egy ingyenes üzleti tanácsnak tekinti. Így álljunk hozzá, vagy magunkban mi legyen a kritikához való hozzáállás? Induljunk innen.
Hát oda csatlakoznék vissza, ahogy mondtad, hogy a legtöbben ezt azért nehezen fogadjuk, ami szerintem teljesen természetes, mert kevés az igazán jól felépített visszajelzés. Tehát nagyon sokan a kritikába a személyeskedést is beleszülnek, vagy túllőnek a célon, vagy akkor adják, amikor éppen nem időszerű. Szóval nagyon sok mindent el lehet rontani ezzel kapcsolatban, és igazán ritka az olyan fajta megjegyzés, amit, hogy is mondtad, ingyenes üzleti tanácsnak lehet felfogni. Tehát, hogy természetes, hogy azért ezeket nehezen éljük meg, amikor kritikát kapunk, és nem olyan stílusban, mert hogy az önbecsülésünk elleni támadásnak foghatjuk föl akár, és akkor rosszul esik, tehát ez abszolút helyén való, hogy ilyenkor így érzünk. Aki ezt mondta, hogy ő egy ingyenes üzleti tanácsnak fogja föl, hát ő nagyon ügyesen bánik ezzel a dologgal, és majd ezen az úton fogunk végigmenni szerintem, hogy hogyan lehet ideáig eljutni. El lehet, de nem egyszerű.
Ugye van a konstruktív kritika, meg van a bántó kritika, ez a két szélső pontja. A kritika, vagy visszajelzés adásnak, nem tudom, mi a jobb szó, kritika, vagy visszajelzés. A visszajelzés az talán egybeesik, ugye?
Én jobban szeretem a visszajelzés szót használni, mert az azt jelenti, hogy visszajelzek valamit, amit én érzékeltem, láttam, tapasztaltam. A kritika az egyértelműen minősít valamit.
De mondjuk akkor maradjunk a kritikánál, amit kezelni kell, mert egy visszajelzés lehet pozitív, hogy nagyon ügyes voltál, szuper jól csináltad. Ez nem kritika, ez inkább egy visszajelzés. De a kritikánál, amikor valaki konstruktívan szeretne nekünk kritikát adni, nem biztos, hogy mi úgy érezzük, tehát lehet, hogy bántónak érezzük, hogy miből lehet azt eldönteni, hogy ez egy konstruktív kritika. Mik azok az objektív mutatók ehhez, hogy ez most itt, ez annak van számva, tehát ne is értsen más, hogy...
Igen. A destruktív meg a konstruktív kritika között egy nagy különbség az, hogy mit akarok vele elérni. Hogyha a személyemet támadja valaki, akkor ott nincs más cél, csak az, hogy támadjon. Ez mindenképp destruktív, hiszen a személyiségemen azon nem fogok változtatni, vagy nem így, meg nem ilyen célból. Onnantól konstruktív a kritika, hogyha az valami fajta tovább lépést segít elő. Tehát, hogyha mondjuk benne van az, hogy mit kér tőlem az illető, onnantól kezdve ez már előrébb vihet, mert akkor megbeszélhetjük, hogy én tudok-e változtatni a viselkedésemen. Tehát a nagy különbség az, hogy a személyre vonatkozik, vagy pedig annak a személynek a cselekedeteire vonatkozik a kritika. És ha a cselekedeteire, ha van benne olyan rész, ami a cselekedetekről szól, akkor az már előrevívő lehet. És ezt kell megkeresgélnem. Tehát ahhoz, hogy eldöntsem, hogy ez most nekem mennyire esett rosszul, ahhoz nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy mi hangzik el. Tehát a tartalomra.
És hogy ne vegyem magam, ne fordítsam személyemre, hanem maradjak annál, amit valóban mondott. Ugye ez az első nehézség. De mondjuk tegyük fel, tényleg egy bántó kritika ér, ami azért előfordul. Mi az, amit nem szabad csinálni? Ugye ez a nehezebb. Utána majd rátérünk, hogy mit igen, de mit ne.
Igen, ha bántó kritika ér, tehát mondjuk a személyemet támadja, engem minősít, azt mondja, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy, vagy ügyetlen vagy, vagy nem tudom, bármi más egyéb lehet. Tehát, hogyha ez ilyen destruktív, és ebből nem előre akarunk mozdulni, hanem az volt mögötte, hogy engem bántson, vagy nekem ezzel rossz érzéseket közvetítsen, akkor ugyanaz a szabály egyébként, mint bármilyen más kritika fogadása esetében. Az egyik az, hogy nem veszítjük el a fejünket. Tehát pláne munkahelyi környezetben nem támadunk vissza, nem kezdünk el visszakritizálni, nem leszünk magunkon kívül, ezeket el kell kerülni, mert azzal én már megint elveszítettem a kontrollomat, kiestem a szerepemből, megsemmisültem, elkezdek védekezni, annak semmi értelme nincsen, sehova se vezet, csak még olaj a tűzre felbosszantja azt, aki a kritikát adja, tehát ezeket mindenképpen kerülni kell. Soha, de soha nem süllyedünk le arra a szintre. Tehát meg kell őrizni a professzionális, elegáns viselkedésünket és stílusunkat. Úgy is meg lehet beszélni dolgokat, tehát nem kell ahhoz nekem is olyan stílusban kommunikálnom. Tehát ez a legfőbb szabály, hogy nem vesszük át a stílust, nem borulunk ki. Ez jelenjen meg így a külsőségekben, meg a viselkedésben.
Hát ez azért nem mindig egyszerű.
Hát nem.
Én az első tanácsom, így privát tanácsom, hogy senki ne boruljon ki azon, ha nem fog elsőre működni. Lehet, hogy ezen éveket kell dolgozni. De talán megéri, úgyhogy beszéljük meg azt, hogy miért éri meg a kritikát megtanulni, jól fogadni. Szerintem azok az emberek sikeresebbek, jobban tudnak érvényesülni, vagy hogy mondjam, jobban békében, egyensúlyban vannak, akik ezzel tényleg foglalkoznak és megtanulnak. Megtanulnak jól kritikát befogadni. Mit profitálunk ebből ténylegesen a hétköznapokban? Tudsz példát erre?
Rengeteg mindent profitálhatunk, tehát ha megtanuljuk azt megnézni, hogy mi az az akár egészen parányi kis részlet a kritikából, ami nekem hasznos lehet, akkor ez tényleg egy ingyenes üzleti tanács, és az én fejlődésemet tudja szolgálni. Tehát ezeket a pici részeket kell keresni. Mondjuk arra figyelni, hogy mondott-e valami újat ahhoz képest, amit már amúgy is tudok magamról. Tehát van olyan, amire még nem figyeltem föl? Mert akkor az már hasznos lehet. Mondott-e valami előremutatót, hogy mit változtassak? Mert arra is érdemes odafigyelnem. Lehet, hogy azt mondom, hogy nem fog változtatni rajta, de ez egy szempont, és ő így látta. És ezek az én épülésemet, meg fejlődésemet szolgálhatják. És hát azért érdemes megtanulni, hogy hogyan fogadjak egy kritikát, most akár destruktív, akár konstruktív, mert hogy kb. Akkor nem fog kritikát kapni, ha nem csinálok semmit. Tehát, hogyha nem mondok semmit, nem csinálok semmit, nem létezem, akkor valószínűleg nem fognak kritizálni. Minden egyéb esetben biztos, hogy fogok kapni kritikát. Tehát megkerülhetetlen.
Meg ugye a kritikában benne van a másik fél szintén, ugyanúgy, ahogy a legtöbb ilyen helyzetben. Tehát amit ő megfogalmaz, az leginkább róla szól. Vagy ezt sokszor halljuk, hogy ez javarészt arról szól, aki adja a kritikát, és nagyon ritka esetben arról, aki kapja a kritikát. De mondjuk, hogyan tudok egy igazán súlyos, bántó munkahelyi kritikánál önérvényesítő módon reagálni? Tudunk erre valami szituációt hozni, vagy valami példát, amiből ez látszik, hogy... Mondjuk én azt mondom neked, hogy hát Dóra, ez nem sikerült, erre te nem készültél, ez az anyag úgy, ahogy van, rossz. Uh-huh. Ebbe te béna vagy, úgy tűnik. Most ez az igazi karcos visszajelzés. Na erre mondjuk, neked reagálni kell valamit, mert megtörténik egy ilyen egy nagyobb nyilvánosság előtt, mondjuk egy meetingen. Akkor hogy érdemes erre reagálni?
Legfőbb szabály itt, hogy először is vissza kell szorítani az indulatokból jövő első reakciónkat. Tehát ez biztos, hogy mondjuk felbosszantana sok embert, rossz érzéseket keltene. Na ezt kell visszaszorítani először. És erre van egy nagyon vicces állítólag ukrán mondás, ami úgy szól, hogy végy szentelt vizet a szádba, ne nyeld le, ne köpt ki, és meglásd, segíteni fog. Tehát, hogy... Először is nem reagálunk rögtön. Tehát, hogy ott megint adunk magunknak egy kis szünetet, amíg megállítjuk az indulatokat, és helyette kérdésekre keresgéljük a választ a fejünkben. Tehát gyorsan kell tudni gondolkodni. És akkor mik azok a kérdések, amiket keresünk? Hát az egyik az az, hogy például mi az ebben az üzenetben, megint csak, ami a személyemről szól. Tehát ugye mondtad ezt a mondatot, hogy béna vagy ebben, az ugye a személyemről szól. És az összes ilyen részt, mint ahogy egy hagymát így meghámozok, ezeket le kell hámozni és kidobni. Tehát, hogy ez nem érdekel, vagy ezzel nem szabad foglalkozni. Ezt szoktam úgy mondani, hogy mondjuk képzeld el, hogy egy szúnyogháló vagy. És az összes személyedet érintő sértés, az mint a levegő így átmegy ezen a szúnyoghálón. Tehát, hogy nem akad fönt, nem áll meg a lelkemben, hanem én egy szúnyogháló vagyok, és ezek így átmennek rajtam. Tehát minden, ami a személyre vonatkozik, mint például ez a mondat, hogy béna vagy, az menjen át ezen a szúnyoghálón. És akkor mi akadjon fönn rajta? Az, ami viszont a cselekedetekre vonatkozik. És akkor itt volt ez a nem sikerült az anyag, vagy nem készültél föl, meg ehhez hasonló dolgok. Na, azok már a cselekedeteim. És akkor jöhet a következő lépés. Tehát az indulataimat megállítottam úgy, hogy nagyon fókuszálok a tartalomra, és szétszedem, és kidobom azt, ami a személyemre vonatkozott, mert az nem érdekes, azzal úgyse tudunk mit csinálni. Ami fönnakadt a hálón, akkor most ezzel fogok valamit csinálni, és ezt kell itt végignézni, hogy ezt az üzenetet tudjuk-e pontosítani. Tehát, aki a kritikát adta, ővel meg tudjuk-e beszélni, hogy akkor itt miről is van szó. Tehát mondjuk vissza lehet kérdezni, hogy mi nem tetszik az anyagban, vagy mi nem tetszett az anyagban. És akkor ő majd elmondja, hogy mi nem tetszett. Ha azt mondja, hogy az egész, akkor lehet megint megpróbálni pontosítani, hogy oké, az egész. Akkor arra gondolsz, hogy nem tetszett a stílusa az egésznek, vagy arra gondolsz, hogy túl hosszú volt, túl rövid volt. Tehát meg kell próbálni olyan kérdéseket esetleg föltenni, amiből kijön valami pontosítás, hogy miről is van itt szó. Tehát ez a következő lépés, hogy akkor ezt megpróbáljuk pontosítani. És csak erről beszélgetünk. Tehát ami a személyünkre érkezett, arról nem beszélgetünk.
Tehát nem úgy indítjuk, hogy kikérem magamnak.
Hát nem érdemes így indítani.
Tehát, hogy ez így semmilyen szinten nem állja meg a helyét. Tehát, nem, tehát azt mondod, hogy akkor, ha valaki a személyemet bántja, vagy a nézők személyét bántja, azt vegyük figyelmen kívül. Tehát, hogy nem, bármilyen csúnya, sértő megjegyzés, azt engedjük át magunkon, mert azzal úgyse tudunk mit kezdeni.
Hát azzal ott nem tudunk mit kezdeni, igen. Én nem mondom azt, hogy sosem mondjuk, hogy kikérem magamnak. Tehát lehet ezt mondani, hogy ezt kikérem magamnak. De nagyon fontos, hogy ezt is higgadtan. Tehát ha ez a mondat elhangzik, ez is higgadtan hangozzon el. És amikor te ezt mondod, akkor ne ismételd meg az ő szövegét. Mert az ugye ráerősít, akkor az már duplán hangzott el. Tehát ezt óvatosan kell megfogalmazni. Kikérem magamnak azt a minősítést, ami rólam szólt, és akkor, vagy kikérem magamnak ezt a stílust. Ezt lehet mondani, de vannak helyzetek, ahol nem érdemes. De itt most nagyon nehéz ugye recepteket adni, mert annyira más minden helyzet. Az alapszabály az az, hogy először próbáld meg így azt így átengedni magadon, és foglalkozni azzal, aminek lehet értelme. Sherlock Holmesnak van egy ilyen mondata, hogy amikor nyomozok, akkor minden előítélet nélkül követem a tényeket oda, ahova vezetnek. Na, ezt kell itt is csinálni, hogy mik a tények, mi történt, mi nem tetszik, igen.
Kihozni a végén. De mi van akkor, hogyha látszólag tudjuk jól kezelni, megtanulunk tényleg olyan jó kis kommunikációs mondatokat, amiket gyakorlunk is. Szépen tehát helyre tudjuk tenni a kritikát adót, mert egy picit ez mindig arról szól, hogy helyre tesszük ezt a kommunikációs
igen.
helyzetet. De mi van belül a lelkünkben, hogy azért az nagyon sokszor úgy van, hogy azért csak viszi haza az ember, hogy azért a fenébe is egy csomót beletettem, sok munkát, ez engem bánt, ez engem mardos. Ezzel mit lehet kezdeni?
Ez teljesen természetes, hogyha az emberben még ez benne marad. Tehát az egy írtó hosszú idő szerintem, amíg odáig el tudunk jutni a fejlődésben, hogy ezeket viszonylag hamar helyre tesszük a lelkünkben, és azt mondjuk, hogy ez egy ingyenes üzleti tanács volt. Tehát ez a felfogás, ami nagyon tetszik nekem egyébként, úgyhogy ezt meg fogom jegyezni, de hogy ez hosszú út, igen. Én azt szoktam mondani, az első fokozat az mindig az, hogy
tanulj meg pókerarccal viselkedni ilyen helyzetekben. Tehát amiről eddig beszéltünk, hogy kifelé tanuld meg kezelni. Mert egyébként az befelé is hatni fog. Tehát lehet, hogy bosszús leszel, sértett leszel, de nem annyira, mint hogyha beleélted volna magad a szerepben ott, amikor ott vagy. Tehát ez az első, hogy az hatni fog rád is. És hát a másik része pedig, hogy legyél türelmes magaddal, szépen emészd meg. Lehet, hogy van olyan kritika, amire évek múlva jössz rá, hogy annak mi volt az értelme. Vagy hogy miért jó, hogy az elhangzott. Tehát lehet, hogy évek múlva derül ki. Ki tudja, amikor már lecsillapodtak az érzelmeid, vagy át tudod nézni jobban a dolgokat, vagy elemezni tudod a dolgokat, akkor fogsz rájönni. Winston Churchillnek van egy jó szövege, hogy engem nem zavar a kritika, még akkor se, ha a nyomaték kedvéért eltávolodik a valóságtól, vagy eltávolodik a realitástól. És ez is egy ilyen nagyon, nagyon jó felfogás, hogy hát jó, hát kritizáljon.
És szerinted van összefüggés a között, hogy aki jól tud kritikát adni, az jól is tud kritikát fogadni, vagy a kettőnek nincs köze egymáshoz? Tehát érdemes-e megtanulni mondjuk jól kritikát adni, és ezáltal fogjuk tudni jobban kezelni is a kapott kritikát?
Szerintem mindenféleképpen, mert mind a kettőben tudatosság van. És a tudatosság az segít semlegesíteni a negatív érzéseket. Tehát onnantól, hogy tudatossá válik, hogy mi történt, mi hangzott el, én azt hogy kezeltem, ő hogy lépett rá, stb. Onnantól kezdve már az egész átmegy egy ilyen elemzésbe, és egy távolságot tudok már az érzéseimtől tartani. Tehát a tudatosság, amíg valami nem tudatos, addig változtatni se tudok rajta. Úgyhogy mindenképpen fontos, igen, megtanulni jó kritikát adni, vagy negatív visszajelzést.
Van valami olyan technika, ami segít, vagy mondjuk egy olyan, szokták mondani ezt a szendvics visszajelzést. Van a másik oldalon is valami hasonló, nem tudom, a szendvics fogadás.
Tehát, szendvics fogadás.
Vagy valami hasonló ilyen trükk. Ugye mondtad, azért érdemes egy picit időt adni magadnak, pár másodperc. Ugye az a nehéz, hogyha ennek van egy olyan sodrása, hogy ültök egy meetingen, elhangzik mondjuk egy ilyen bántó kritika, és akkor úgy profin próbálnád kezelni, picit számolni magadból, megkeresni, ugye lebontani a hagymákat, telnek a pillanatok, és már megy is tovább minden, és te ott maradsz a kezeletlen kritikáddal, hogy ilyenkor mi van. Érdemes-e bekopogni, hogy...
Én biztos, hogy bekopognék. Tehát, hogyha nekem volt benne olyan rész, ami nagyon rosszul esett, és nekem fontos az az ember, aki ezt mondta, ha még tartom annyira őt, hogy dolgozzunk az együttműködésünkön, akkor én megtisztelném őt és magamat azzal, hogy bekopognék, és azt mondanám, hogy figyelj, ezt beszéljük meg, mert ez rosszul esett. Ha már nem érdekel, akkor nem, de akkor meg már távolodunk egymástól.
És azzal ne foglalkozzunk, hogy mondjuk a többiek ott mit gondolnak, hogy meg kéne védenünk magunkat. Tehát, hogy ezt érdemes lebontani arra, aki adja, arra, aki kapja, hogy a külvilág az ilyen szempontból nem.
A közönség nem. Tehát ők azt gondolnak, amit akarnak. A fele ezt gondolja, a másik fele azt gondolja. Ez az ő dolguk. Egy biztos, hogy amint nem szabad csinálni se közönség előtt, sem kettesben, nem szabad egyrészt úgy viselkedni, mintha ez engem nem érdekelne, tehát ilyen várántással, flegmán reagálni. Ennek nincs értelme, ez nem jó irányba visz. Ahogy mondtam, nem szabad nekiállni vitatkozni, mert egy érzelmileg fűtött állapotban vagyunk, és az nem lesz konstruktív, vagy kicsi az esélye, hogy az lesz. Nem szabad másra mutogatni, mást hibáztatni, a körülményeket okolni, magyarázkodni, mert ez nem érdekli azt, aki adta a kritikát. Tehát őt már nem érdeklik ezek a részletek. Úgyhogy ezek mindenképpen kerülendők. Amit meg lehet próbálni ehelyett, hogy minél konstruktívabban fogadjuk a kritikát, először is meghallgatjuk, amit mondani akar, legyen az bármi. Tehát ez azért nehéz tud lenni. Én egyszer 40 percig hallgattam valakit, aki ráadásul ordítva mondta azt, aminek éppen nem tetszett. Hát elég hosszú idő volt, egy idő után gondoltam, hogy most már leülök, mert fárasztam ezt állva hallgatni, és akkor leültem, és aztán azon gondolkoztam, hogy most meddig hallgassam. Nem mondom, hogy egy kicsit hallgatom, lehet, hogy abba hagyja, és aztán abba hagyta, de ez volt a rekordom, 40 percig ordított velem valaki. De kibírtam. Na, szóval, hogy először is hallgass végig. Én nem mondom, hogy 40 percig kell hallgatni, de hogy amit akar mondani, azt mondjuk hallgass végig. Köszönöm meg, hogy elmondta.
Akkor is, ha bent. Uh-huh. Hát végül köszönöm, is energiát fordított rá.
Igen, megtervezte, hát akkor igen. Megköszönöm. Lehet azt mondani, hogy látom, hogy ez mennyire fontos neked. Tehát így validálod azt, hogy ő közölt valamit, nem a tartalmát, hanem hogy valamit közölt. Tehát, hogy látom, hogy ez fontos neked. Megnézni, hogy miért tudsz felelősséget vállalni abból, amit mondott. Mondjuk a korábbi példánkra visszatérve lehet azt mondanám, hogy amikor mondtad, hogy nem készültél föl, nem lett jó az anyag, lehet azt mondani, hogy valóban kevesebb felkészülési időt fordítottam rá. Tehát amiért felelősnek érzem magam, azt vissza lehet igazolni. És akkor most jön a kulcs, az ötödik lépés, ez pedig az, hogy fordítsd át kérissé, amit ő mondott. Tehát lehet úgy mondani, hogy ha jól értem, akkor azt kéred tőlem, hogy legközelebb ezt is ezt csináljam. Ha jól értem, azt kéred tőlem, hogy legközelebb mutassam meg neked időben az anyagot, hogy meg tud nézni, hogy ez így jó-e, ezt kéred tőlem. És akkor itt kénytelen lesz vagy rábólintani, hogy igen, ezt kérem, vagy elmondani, hogy mit kér.
Tehát egy picit visszadobjuk a labdát, hogy ha te mondtál egy kritikát, akkor mondjál valamit, hogy mit szeretnél.
Így van, mit szeretnél.
Ez a kulcs
helyette.
Mindig picit távol tartani, egy kicsit a másikat belülről is nézni, magamat picit kívülről, és visszadobni, hogy akkor igen. Ebből hogyan tudunk közösen valami jót kihozni. Talán igen. Ez a kulcsa, ha jól értem, amit mondasz.
Abszolút, abszolút. Mm-hmm. És akkor legyen ez, forduljon át ez valamilyen változtatásba. Tehát erre meg kell próbálni erre ráhúzni, vagy oda húzni a partner kommunikációját, hogy akkor min változtassak, mit szeretnél, és akkor megmondom, hogy tudok-e változtatni, vagy mi kell még hozzá.
Hát ez azokkal az emberek eszemben nehéz, akik ugye csak pontják a kritikát, és...
Hát igen.
Mert ugye ilyen is van.
Igen.
Ott mit tanácsolsz, hogy menjünk addig, akkor írjuk le, akkor nem tudom, keressünk más fórumot ennek, hogy... Jelezzük, hogy kaptam ezt a kritikát, oké, értettem, ezt viszem belőle magammal, és akkor hogy legyen tovább? Tehát forszírozzuk ezt, vagy vegyük tudomásul, hogy ő csak kiventil le a dolgokat? Mi itt a jó megoldás?
Hát ugye, ahogy mondom, így meg kell próbálni rávenni őt arra, hogy a viselkedésemről, a cselekedeteimről beszéljünk. Ha ez sikerült, akkor már könnyebb, mert akkor azt meg tudjuk beszélni. Ha nem sikerül... Akkor viszont neki nem volt más célja ezzel a kritikával, csak az, hogy aláássa az én önbecsülésemet. Tehát akkor ez viszont egy támadás az én önértékelésem ellen. És akkor ott már el lehet gondolkodni, hogy akkor erre én hogyan reagáljak. És hát itt is van azért többféle módszer, amit alkalmazhatok. Például egyszerűbb esetekben mondjuk mondhatom azt, hogy most nem tudom azt megcsinálni, amit szeretnél, de majd máskor esetleg igen. Mondjuk azt mondja, nem tudom, a férnek a feleség, hogy le kéne mosatni ezt az autót, mert koszos, hogy néz ki az autót, hát koszos, hát mit gondolnak róla az emberek? És akkor lehet erre azt mondani, hogy hát igen, tényleg koszos. Hát de sokkal jobb lenne, hogyha le lenne mosva, hát akkor szépen csillogna, és azt gondolnák rólad, hogy igényes vagy. Hát igen, azt. Ez elképzelhető. Na, hát akkor le kéne mosnod az autót, nem igaz? És akkor erre lehet azt mondani, hogy oké, majd lemosom holnap, vagy holnap után. Nem ma, majd holnap, vagy holnap után. Tehát lehet így reagálni, hogy oké, hallom, amit mondasz, most nem, de majd később lehetséges. Ez is egyfajta reagálás. Szóval van egy másik technika, ami meg arról szól, ezt úgy hívják, hogy visszhangtechnika, hogy mindent visszaigazolok, ami valami tényszerű dolog, ami általános érvényű alapelv, vagy pedig ami tényleg bekövetkezhet. És akkor maradva mondjuk ilyen házaspári beszélgetésnél, mondjuk a férj el akar indulni otthonról egy fontos tárgyalásra, hát nem a legjobb ingébe, tegyük föl. És akkor azt mondja neki a feleség, hogy hova mész ebben az ingben? Elmegyek erre és erre a tárgyalásra. Ebben? Visszhang. Hát igen, ebben. De hát ennél vannak jobb ingeid is. Igen, vannak jobb ingeim. Azokban jobban néznél ki.
Igen, azokban jobban néznék ki. Akkor lehet, hogy azzal jobban érvényesülni a tárgyaláson. Igen, lehet, hogy jobban érvényesülnék. Tehát, hogy vissza-vissza igazoljuk ezeket a dolgokat, amiben lehet valami.
Aha. És akkor a vége, hogy úgyis azt veszi fel, amit a...
Hát, hogy mi a vége, az már ugye egy másik kérdés. Lehet, hogy az, hogy na jó, rendben, akkor fölveszem azt, amit mondtál.
De mindig csak arra reagálok, amit ő...
Igen. Mindig csak arra, és abból rából intok arra, ami igaz lehet.
Aha. Nagyon köszi. Van még esetleg ilyen, amit így elő lehet rántani a fiókból, és ilyen jól működik, akár munkahelyen is, ezek tényleg, mert azért ezt egy munkahelyi környezetben nehezebb így lejátszani a folyosón. Igen, igazad van, lehet, hogy két nappal többet kellett volna készülni rá. Igen, igazad van, tehát, hogy ez így párkapcsolatban talán könnyebben elképzelhető, de lehet, hogy csak nekem. Van még esetleg?
Igen.
Valami Jolly Joker, vagy ami a te kedvenced. Te kedvenced.
Munkahelyi környezetben szerintem tényleg az a legfontosabb, hogy a megoldást keressük. Tehát, hogy ha valami nem volt jó úgy, akkor hogyan legyen legközelebb, hogyan legyen másként. Tehát mindig ebbe az irányba kell menni. Illetve, ahogy már beszéltünk is róla, ha ez egy nagyon manipulatív, személyeskedő, bántó történet, akkor lehet azt mondani, tehát akkor jogod van magadat megvédeni. Akkor mondhatod azt, hogy ne használd ezt a hangnemet velem, légy szíves. Tehát itt meg kell azt mutatni, hogy mi az, amit csinál a másik, és hogy hagyja abba. Tehát, hogy ne használd ezt a stílust velem szemben, mert ez nekem rosszul esik. Vagy légy szíves, vidd lejjebb a hangerőt, mert ez nekem így nem jó. És akkor itt kérsz tőle te is valamit, amit teljesítenie kellene, hogyha őt érdekli, hogy neked ez milyen érzés. Már pedig érdekelje, ha együtt dolgoztok. Ha nem, hát akkor az már meg egy másik történet.
Itt megint visszajutunk az asszertív kommunikációhoz. Mindig oda vezet minden.
Igen.
Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a témát is elég jól kiveséztük. Jó pár technikát megtudtunk, nagyon köszi. És hát mindenkinek konstruktív kritikákat kívánok, és pici lépésekkel, de egy biztos fejlődést az úton, mert van remény, tehát el lehet jutni nagyon-nagyon profi szintre, ahol üzleti tanácsnak is fel tudjuk fogni a kritikát, úgyhogy megyünk tovább a negyedik résszel. Elérkeztünk a negyedik témához, ami az empátia, vagyis a beleérző képesség, ez elég divatos mostanában emlegetni az empátiát. Ugye megérteni, hogy ez valójában mi is, az nem annyira egyszerű. Nem is tudom, pár éve láttam a neten, a Brené Brownnak van egy nagyon jó kis videója ezzel kapcsolatban, ami így összefoglalja nagyon jó vizuális elemekkel együtt, tehát nagyon jó videóanyagban, hogy mi is az empátia, de én arra gondoltam, hogy kezdjük innen, és tisztázzuk akkor a fogalmat, hogy mi az empátia.
Az empátia az az érzelmi intelligenciához tartozik, és ha nagyon röviden akarom elmondani, akkor azt jelenti, hogy képes vagyok a másik ember szemszögéből nézni a dolgokat, tehát beazonosítani és megérteni az ő szemszögét, az ő érzéseit. Ez olyan egyszerűen hangzik, de a gyakorlatban azért nem annyira egyszerű. Van például egy olyan, hogy empatikus figyelem, ami arról szól, hogy ehhez a megfigyeléshez gyűjtöm az információt, és ilyenkor nem csak a tartalomra figyelek, tehát nem csak arra, hogy mi hangzik el, hanem minden másra, ami a nonverbális kommunikációhoz tartozik, tehát a hangjának a jellegzetességére, a hangmagasság, hangerő, ritmus, stb. A testtartására, amennyiben látom őt, a gesztusaira, az arckifejezéseire, sőt arra is, hogy bennem milyen érzést kelt, amit hallok. És ezekből tudom összegyúrni azt, hogy vajon ő most mit érez, amikor erről mesél, amiről éppen beszélgetünk. És akkor hát ez nem csak egy érzelmi felfedezés, hanem ehhez kell egyfajta ilyen gondolkodásbeli mentális rugalmasság is, hogy képes legyek így nézőpontot váltani, és az ő oldaláról figyelni a történteket, és az ő értelmezését megérteni.
És hogyha, tehát én azt gondolom, hogy empatikus vagyok, honnan fogja tudni a másik is, hogy én az vagyok? Tehát, hogy sokszor azt érzem, hogy abban a hitben vagyunk, hogy attól empatikus valaki, hogy ő maga tudja, hogy empatikus, de nem ő dönti el, hanem az a másik fogja eldönteni, akihez kapcsolódni szeretnénk. Hogy van ez a dolog?
Igen, hát ugye nehéz azt tudni, hogy belül mi zajlik, és több ilyen vicces történetem is volt már az életben, hogy valaki nagy bőszen csendben hallgatott egy történetet, és mondjuk megkérdeztem tőle, hogy te most mit csinálsz? És mondta, hogy most empatikus vagyok. És ezt honnan kéne tudnunk, hogy te most épp empatikus vagy? Hát azt érzem belül.
Na, hát igen, erre.
Hát jó. De oké, de mi azt nem tudjuk, hogy mit érzel belül, tehát lehet, hogy az adóbevallásodra gondolsz, nem tudom. Úgyhogy onnantól érvényesül az empátia, hogy erről visszacsatolást adok annak az embernek, akivel éppen beszélgetek.
Tehát nem elég hallgatni, hanem az empátia ott fejeződik ki, hogy vissza is csatornázok valamit a másik felé.
Igen.
És mindenkiben van empátia? Ezzel születünk? Vagy van, akiből ez kimaradt teljesen ez a program?
Azt hiszem, ismerünk mindannyian olyan embereket magunk arról, akiben nincs benne ez a program. De egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert pont most olvastam egy olyan kutatásról, és nem is olyan régi, 2017-es, ahol azt vizsgálták, hogy vajon mindenkinek az agyában ott van-e például az empátia, tehát hogy megmozdulnak-e azok a részek az agyban, amik az empátiához kapcsolhatók. És ezt úgy vizsgálták meg, hogy valakik valamit csináltak, és ezt figyeltették emberekkel, és aztán nézték az agyműködésüket. És az volt a nagyon érdekes dolog, hogy ilyenkor nem csak a vizuális része, a vizuális központok aktivizálódnak az agyban, hanem olyan központok is, amik a saját cselekedeteinkről, saját érzéseinkről szólnak. Vannak ezek az úgynevezett tükör neuronok a fejünkben, amik akkor is működésbe lépnek, ha valaki más csinál valamit, de én olyankor felidézem, hogy én mit csinálnék ott, vagy én mit csináltam már ott, és ez segíthet a megértésben, az empátiában. Ami nagyon érdekes volt nekem ebben a kutatásban, hogy kimutatták, hogy még a pszichopatáknak is aktivizálódik ez az agyterülete, vagy ezek az agyterületeik. És akkor kérdés, hogy náluk viszont miért nem működik utána? Tehát biológiailag ott van a lehetőség. Valószínűleg ez is kellett a túléléshez. De nekik valamiért utána nem megy tovább. Szóval az a válaszom, hogy ott van ez, csak használni kell, meg fejleszteni.
Lenne támogatás evolúciós Igen. erre is. Hogyan lehet fejleszteni? Lehet ezt tudatosan fejleszteni? Tehát ez sem egy adottság akkor.
Lehet, hál' Istennek, fejleszteni. Ez is gyakorlást igényel, mint minden más. Ami érdekes, az, hogy így a mostani 21. századi világunkban nagyon homogén világban kezdtünk el élni. Tehát nagyon elkezdtük beszűkíteni azokat a köröket, akikkel, vagy amilyen témákkal kapcsolatban állunk. Tehát mindenre ráteszünk egy szűrőt. Ugye eleve a közösségi oldalak is szűrve juttatnak el nekünk információkat, reklámokat, stb. Erről sokat lehetett olvasni. Tehát ilyen nagyon homogénné válik mindenkinek a saját közössége. Olyan emberekkel találkozunk, akik hozzánk hasonlóak, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és ez mondjuk nem jó az empátia szempontjából, mert nagyon könnyű empatikusnak lenni valakivel, akinek amúgy is az a véleménye, mint nekem.
Igen.
Sokkal nehezebb egy olyan emberrel, akinek más véleménye van. Hát én például arra bátorítanék mindenkit, hogy igenis találkozzon olyanokkal, akik akár politikai nézetekben, de akár teljesen más témákban is más nézeteket képviselnek, és csak hallgassa, csak figyelje, tehát nem kell egyetértésre jutni, nem kell egymást meggyőzni semmiről, csak gyakorolja ezt a mentális rugalmasságot, hogy nézőpontot váltok, és most az ő szemszögéből nézem a dolgokat. Képes legyek erre, hogy így decentráljak, tehát ne csak a magam irányultságával térképezzem fel a világot, hanem az övékével is. Tehát ez például egy jó módszer az empátia gyakorlásához. Az empátiának a kommunikálásához, amiről beszéltünk, hogy onnantól számít ez működőnek, hogy én ezt ki is kommunikálom, ahhoz pedig érdemes megpróbálni beazonosítani a másik embernek az érzéseit, tehát valahonnan innen indul a dolog, hogy vajon ő most mit érezhet, és ezt kimondani. Például elég, ha annyit mondunk, hogy mondjuk látom, hogy ez neked nehéz volt, vagy el tudom képzelni, hogy ez ne, ebben te mennyi munkát fektettél. De ugyanúgy pozitívba is lehet, hogy látom, hogy mennyire boldoggá tesz ez téged. Ezek ilyen egy-egy mondatok, tehát nem kell hosszú szöveget mondani, elég egyetlen egy mondat. És az sem baj egyébként, hogyha nem tudjuk kitalálni jól, hogy ő mit érez, mert akkor rögtön helyesbíteni fog. Hogy nem azt éreztem, hanem valami mást. Vagy nem voltam mérges, hanem csak feszült voltam. És erre már még könnyebb visszajelzést adni, oké, akkor ezek szerint a feszültség volt az, ami ott téged jellemzett. És erre majd rábólint, hogy igen, pontosan. Szóval, hogy nem baj, ha nem találjuk el, hogy ő mit érezhetett, próbálkozni érdemes. És hogyha ha te ugyanazt a szót használod, amit ő mondott ki, akkor erre is vannak kutatások, hogy ez fokozza a szerotonin hormonnak a termelődését az agyban, ez az egyik ilyen boldogsághormon. Egyszerűen az emberek szeretik visszahallgatni a saját megfogalmazásaikat, a saját szavaikat.
Uh-huh. És akkor itt, amit kihallok nagyon, hogy az érzelmi állapotot kell megfogni igazából, tehát nem az az empátia, hogy mondjuk én azt mondom, hogy hát látom, hogy most nagyon izgulsz, egyél egy sütit. Tehát, hogy nem kell mellé tenni, hogy csináld ezt, meg csináld azt, hanem egyszerűen csak rácsatlakozni az ő érzelmi állapotára. Ezt jól hallom ki a szavaidból?
Igen, teljes mértékben. Tehát itt ez erről szól, hogy rácsatlakozok az ő érzelmi állapotára. Nem kell feltétlenül javaslatot vagy tanácsot mögé tenni, lehet, hogy az már sok is, vagy messze megy, de az első számú igénye minden embernek az, hogy őt valaki megértse. Tehát ez mindennek az alapja, valaki értsen meg.
És miért lesz ez jó? Tehát megint ugye ez minden videónál elhangzik, hiszen ez lényegi dolog, hogy mi nekem ebből jó. Mert az, akivel empatikus vagyok, azt értem, hogy neki miért jó, hogyha empátiára talál, de nekem mondjuk egy munkahelyen ez miért jó, ha empatikusan tudok kommunikálni, meg empatikus vagyok.
Először is nagyon sokat segít a kapcsolatok építésében az empátia, tehát így lehet a legjobban, legkönnyebben rácsatlakozni egy másik ember hullámhosszára, és onnantól kezdve már ott elkezdhet épülni a bizalom. Tehát ehhez ez egy nagyon fontos eszköz. Nagyon fontos lehet mondjuk egy konfliktus helyzetben azt éreztetni a másikkal, hogy megértem az érzéseit, vagy megértem az ő világát. Lehet, hogy nem értek vele egyet, de az már egy másik történet. De hogy elfogadom, hogy ő most így érez, ő most így látja. Hát borzasztó sokat segít az emberi kapcsolatoknak az építésében, az egymáshoz csiszolódásban, a harmóniában. És ez elengedhetetlen azért egy munkahelyen.
Tehát ez meg inkább ilyen hídképzés, vagy miről szól ez, hogy egy szintre emeljük az érzelmi állapotokat, hogy mi az, tehát mi a működési mechanizmus igazából arra próbálok így rákeresni.
Igen, tehát hogyha empátiát mutat valaki irántam, akkor én azzal azt érzem, hogy na itt elfogadnak. Aha. El vagyok fogadva ezzel az érzésemmel. Meg vagyok tisztelve, mert figyelt rám az az ember, mert odafigyelt, hogy vajon mit érezhetek, és ez tisztelet, ami ebben van. Hogyha jól érzem magam egy kapcsolatban, akkor sokkal jobban tudok együttműködni, együtt dolgozni, tehát oda tudok figyelni a tartalmára és annak a beszélgetésnek. Mindenfajta kommunikáció, mindenfajta beszélgetés, az minimum két síkon zajlik, az egyik a tartalmi sík, tehát ez az információ közlekedése, a másik meg a kapcsolati sík, ami arról szól, hogy hogy érzem magam abban a helyzetben. Hogy érzem ott magam azzal az emberrel. Jól, mert nyugodt vagyok, és vidám vagyok, és kellemesen érzem magam. Lehet, hogy semlegesen érzem magam, hogy nincsenek különösebb érzéseim. Vagy feszült vagyok, nem tetszik, ahogy beszél velem, vagy a téma nem tetszik, nem érzem jól magam, esetleg már dühös is vagyok. És az, hogy hogyan érzem magam egy helyzetben, az meghatározza azt, hogy a figyelmem hova irányul. Mert hogy úgy vagyunk behuzalozva, megint evolúciós jelentőséggel bírt az, hogy minden egyes helyzetben villámgyorsan el tudjam dönteni, hogy az ott nekem egy kellemes helyzet, és akkor ott maradok, vagy egy kellemetlen helyzet, és akkor vagy elmenekülök, vagy harcolni fogok. Ez nagyon gyorsan el kellett dönteni. Tehát
A törzsfejlődésben is, meg az egyedfejlődésben is az agyunknak azok a központjai épültek föl korábban, amik az érzelmekért felelősek. Tehát erre jött rá jóval később ez az agykéreg, ami viszont az analizálásért, meg a tudatosságért felel. Vagyis mi történik, hogyha egy helyzetben nem érzem jól magam, akkor a figyelmem rögtön az érzelmeim irányába megy, és az, hogy miről volt ott szó, az már csak homályosan fog megérkezni. És elment a figyelem a lényegről. Na most az empátia az egy nagyon jó eszköz arra, hogy ezeket az érzelmeket minimum semleges szinten tartsa, vagy inkább pozitív szinten. És akkor már azt érzem, hogy rendben vagyok, hiszen ez az ember figyel rám. Akkor beszélgethetünk bármiről szinte.
Akkor nézzük azt meg, hogy mi nem empátia, mert szerintem ezeket lehet így tetten érni. Például nagyon sokszor látom azt, vagy hallom azt, hogy valaki meséli, hogy mi történt vele, és jön egy empatikusnak gondolt reakció, hogy úgy sajnálok, hát ez úgy de rossz, neked nem lennék a helyedbe. És ő azt gondolja, hogy empatikus, de szerintem ez nem az, de akkor erősíts meg, hogy ez nem empátia.
Hát itt ugye az a kérdés merül fel, hogy kiről szólnak ezek a megjegyzések. És hát nem a másik emberről, hanem rólam, hogy hát nem lennék fontos... a helyedben, úgy sajnállak téged. Tehát ez nem ő róla szól, hanem elképzelem magamat abban a helyzetben, és magamat sajnálom leginkább. Tehát az empátia az arról szól, hogy a másik emberre figyelek, őt veszem figyelembe.
Tehát ehelyett mondjuk mondhatom, hogy sajnálom, ez neked nagyon rossz lehet? Ez már egy empatikusabb.
Mondhatom azt, hogy sajnálom, hogy ez történt veled. Vagy mondhatom azt, hogy hú, ez rosszul hangzik. Vagy hú, ez nehéz lehetett.
Uh-huh. Tehát, hogy mindig róla az ő
érzelmeiről. Igen, mindig róla. Uh-huh. Mindig róla az ő érzelmeiről.
Uh-huh. És mi még nem empátia? Van még esetleg ilyen gyakorlati, amit így használunk sokat, és tényleg olyan jó szándékkal próbáljuk. Volt ugye ez a megoldásja, vagy férfiakra szokták mondani, hogy... Amikor a feleség vagy a párjuk hazamegy, és szeretné kiadni magából a, nem tudom, a rossz érzéseket, és ők rögtön meghallgatják, és már jön a megoldás, és meg vannak sértődve, amikor ebből nem az sül ki, mondjuk, amit ők gondolnak. Tehát, hogy az sem empátia, ugye erről volt szó, hogy megoldási javaslatok, nem kell megoldást adni a másiknak.
Ott még nem. Tehát ez lehet egy hosszabb folyamat. De amíg ez az empatikus rész le nem zárul, addig hiába jövök a megoldási javaslataimmal, mert ő még nem ott tart. Tehát ő még el van foglalva az érzelmeivel, addig hiába is sorozom meg az ötleteimmel, nem áll még készen rá. Tehát ez probléma megoldás, ez már egy másik szint. Ugyanígy nem empátia, hogyha valakinek eszébe jutnak a saját történetei, és akkor az ó, én is voltam ilyen helyzetben, és elkezdi mesélni a saját sztoriát.
Igen.
Tehát az megint kiről szól? Az őróla szól, nem arról, akire figyelt és akit meghallgatott. Olvastam egy ilyen kis vicces idézetet ehhez, hogy mielőtt elkezdenél a saját történeteidről mesélni egy hallgatóságnak, akkor mindig jusson eszedbe, hogy a felét nem érdekli. A másik fele meg azt gondolja, hogy megérdemelted, amit kaptál. Szóval, hogy nem szórakoztatunk embereket a saját történeteinkkel, akkor, hogyha éppen őre kezdtünk el figyelni. Ezt nagyon nehéz megérteni, tehát ezt nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy de hát miért nem, hiszen az neki is segíthet. Hát azért nem, mert ott még nem erről van szó, tehát az később esetleg előjöhet ez a téma, de ő először arra vágyik, hogy az érzéseit értsék meg. Valaki validálja, hogy ő attól még oké, hogy ezt érzi, hogy ez normális, hogy ő nem egy, nem tudom, űrlény.
Igen, pedig ez nagyon tipikus, ugye segítő szendék, hogy mesélnéd, hogy veled is ez történt, vagy hú, azt hagyjám veled, még mi történt, hogy egy picit elhelyezze hozzád képest, hogy ez nem is akkora probléma, ez van mögötte, de ugye nem így fogadja a fogadó fél. Lépjünk akkor tovább, mert ugye a mi nem empátia kérdéskörhöz nekem nagyon bejön a szimpátia dolog, ugye szokták mosni az emberek, összemosni, és te is utaltál rá, hogy nagyon könnyű azzal empatikusnak lenni, akit szeretünk, aki amúgy is szimpatikus. De mi van azzal, aki annyira antipatikus, hogy föláll a szőr a hátunkon? Hogyan legyünk empatikusak egy ilyen emberrel?
Igen, hát, és ez előfordul, tehát így valóban, nekem megint csak sokan mondják tréningeken, hogy jó, hát én nagyon empatikus vagyok, és akkor később, ahogy beszélgetünk, kiderül, hogy de csak azokkal, akik szimpatikusak neki, de hát az nyilván egyszerű. És azért egy munkahelyen összekerülünk olyan emberekkel, vagy akár a családba is összekerülünk olyan emberekkel, akiket nem biztos, hogy a barátunknak választanánk, és ebből hatalmas nagy viták meg konfliktusok lehetnek. Tehát itt, ugye, ahogy mondtam, ez egy mentális erőfeszítés, egyfajta gondolkodásbeli rugalmasság, hogy én képes vagyok az ő nézőpontját megérteni. Nem kell egyetérteni. Tehát az empátia nem jelenti azt, hogy egyetértésre fogunk jutni, vagy nem jelenti azt, hogy egyet kell értenem vele. Csak azt jelenti, hogy el tudom fogadni, hogy ott van egy bolygó, ahol ő van, és ez a bolygó létezik. Az az ő univerzuma. És lehet, hogy a két univerzum sose fog majd igazán találkozni, az enyém meg az övé, de hogy van egy ilyen is. És ő ezt így látja.
Megint a COVID kapcsán jut eszembe, hogy ugye az empátia is kicsit olyan személyes dolog. Tehát az, amikor így minden írásban zajlik el, nagyon áthelyeződött az online-ra a fókusz, megéri, vagy kell ezzel foglalkozni? Érdemes ezzel egyáltalán törődni? Lehetünk empatikusak írásban is?
Lehetünk empatikusak írásban is, igen. Ezt is meg kell tanulni, hogy mondjuk kaptam egy e-mailt, és arra válaszként meg kell próbálnom kihámozni, hogy vajon ő hogy érezte magát, vagy mi ugat vele, és ezt egy rövid első mondattal ott feltüntetni. Ez egyszerűen mindenkinek jól esik. Mert ahogy mondtam, tisztelet van benne, figyelem van benne, odafordulás van benne. Tehát ez egyszerűen jól esik, és ahogy ez a digitális világ így távolítja az embereket egymástól, egyre jobban szükség van rá. Tehát nekem nagyon sok vezető panaszkodik arra, hogy nagyon nehéz ezeket a távol dolgozó embereket csapatként működtetni, vagy hogy egy ilyen one-on-one beszélgetésen nagyon nehéz rávenni valakit, hogy meséljen arról, hogy mi van vele, vagy hogy érez, hogy ezek így leszűkültek egész rövid beszélgetésekre. És hát itt nagyon nagy szükség van az empátiára, arra, hogy bármit is mond, arra azt mondjam, hogy értem, vagy megértelek. Meg hát jó kérdésekre, de ez már egy másik történet. Hogyha valaki nem mond semmit, és szeretnék hozzá kapcsolódni, tehát nem tudok empátiával lépni felé, vagy nehezebben, akkor kérdezni kell.
Tudsz mondani ilyen élethelyzeteket, amikor nagyon jól jön az empátia? Most nekem beugrott, hogy a vezető, a jó vezető valahol az empatikus vezető, ugye mondtad ezt, hogy az érzelmi intelligenciának egy része ez, tehát az én fejemben valahogy a jó vezetőhöz hozzátartozik az empátia, de mi még ilyen helyzet, ahol az empátia nagyon-nagyon fontos segítség ahhoz, hogy mondjuk lépjünk szintet is akár karrierben, vagy hogy picit más polcra helyezzenek bennünket?
Hát ha már a vezetőknél tartunk, egy vezetőnek szerintem azért is nagyon lényeges, hogy az empátiás készsége meglegyen, mert neki képesnek kell lenni ráhangolódni az összes emberére. És lehet, hogy lesznek közte furi emberek, akik nem olyan beszédesek, nem olyan stílusúak, valamiben mások, mint amihez ő hozzászokott, és ők eltérő bánásmódot igényelnek. Tehát, hogy nem lehet mindenkit ugyanúgy vezetni, mert mások az emberek, mások az igényeik, mások az erősségeik, és ezt egy vezetőnek fel kell tudnia térképezni. Tehát ahhoz, hogy ő jól tudjon velük kommunikálni, ahhoz bizony empatikusnak kell lenni, meg kell tudni érteni, hogy ők hogy működnek. Kell az empátia ahhoz is, hogy motiválni tudják az embereiket, hiszen mindenkit más mozgat. És itt most eszembe jut egy történet, amikor egy ügyfelem, aki vezető volt, panaszkodott arról, hogy ő némelyik munkatársának a motivációjával nem tud mit kezdeni. Tehát, hogy ő nem tudja elfogadni, hogy őket mi motiválja. És aztán kiderült, hogy például van olyan munkatársa, aki egy ilyen szépészeti beavatkozásra gyűjt. És hogy őt most az motiválja, hogy arra összegyűjjön a pénz. És mondja nekem ez a vezető, hogy hát, hogy ez milyen hülyeség, hogy hát értelmesebb célok is vannak, hogy miért nem arra gyűjti a pénzt, miért nem más céljai vannak, hogy ez fölösleges, erre nincs szükség, ez hogy tudta kitalálni, és ezen így meg volt rökönyödve. Na de hát, ha annak az emberkének az a fontos, akkor őt az hajtja. Úgyhogy megint csak oda lyukadunk ki, hogy vezetőként erre fajta gondolkodásbeli rugalmasságra nagyon nagy szükség van. hogy ezek mind segíthetnek abba, hogy előrébb jussunk akár a karrierünkbe. A karrierben való haladáshoz pedig alapvetően szükséges az, hogy képesek legyünk jó kapcsolatokat kiépíteni emberekkel, és egy kapcsolatépítésnek az első része ez a rapport kiépítése, az, hogy a másik ember világába bele tudjak kapcsolódni, hogy kiderüljön az, hogy jót akarunk egymásnak, és egy harmonikus kapcsolatot, együttműködést akarunk építeni. Tehát ez a rá kapcsolódás, így a kis antennáinkkal a másik emberre, ez a rapport építése. Hát ezt is a legegyszerűbb empátiával megoldani, mert most vagy megvan a kémia valakivel, aki egy munkatársam rögtön, és akkor a halleluja, ott kevesebbet kell tenni. De lehet, hogy nincs meg rögtön a kémia, de később majd kiderül, hogy mégiscsak tudunk mi jól együtt dolgozni, de ebbe az energiát kell fektetni, ezt építeni kell. Enélkül megint csak nem lehet haladni.
Beszéljünk egy kicsit a szélsőségekről is. Ugye van olyan, hogy valaki túlzottan empatikus? Létezik ilyen? Mert én úgy gondolom, hogy létezhet. Te kíváncsi vagyok, hogy a te véleményedre.
Szoktak nekem ilyet mondani résztvevők a tréningeimen, hogy hát, hogy én túl empatikus vagyok, mondja ő saját magáról. És az szokott kiderülni, hogy ott ez azt jelenti, hogy föloldja a saját határait. Tehát, hogy annyira jót akar valaki másnak, vagy annyira meg szeretne felelni, hogy háttérbe szorítja azt, hogy neki mi lenne jó, vagy mit szeretne. De én ezt mondjuk nem azt mondom erre, hogy túlzott empátia, hanem a megfelelési vágy. És ez így szokták magukat jellemezni, hogy túlzottan empatikus vagyok. De hogy az empátia nem azt jelenti, hogy ha te sírsz, akkor én is sírok. Tehát az a hova jutunk sehova, tehát lehet, hogy meghatódom, de most ettől nem vagyunk előrébb, hanem annyit jelent, hogy értem, hogy mit érzel, és látom, és elfogadom. És itt van egy kis távolság, én nem te vagyok.
Uh-huh. És mi van akkor, ha egy olyan, mondjuk főnökkel kerülünk szembe, akiben meg aztán minimális hajlandóság van az empátiára. Tehát aki nem, ugye volt szó a korábbi anyagokban is, hogy van, aki tudja magáról, hogy bántó, nagyon sértő módon kommunikál, de vagy nem foglalkozik vele, vagy maximum utólag bocsánatot kér. És mi van akkor, ha olyan a főnökünk, hogy ez hát empátia szót nem is ismeri?
Nem lehet könnyű egy ilyen főnökkel együtt dolgozni.
Ez biztos.
Hát, hogyha ha tudod róla, hogy ilyen, vagy kiderül, hogy ilyen, akkor ugye a legtöbb, amit lehet tenni, hogy erre kell készülni. Tehát akkor nem szabad ezt várni tőle, hogy majd empatikus lesz, hogyha valamilyen, mit tudom én, magánéleti problémával jövök elő, és emiatt kérek tőle valamit, akkor erre nem kell appellálni, mert nem fog menni, tehát ez így nehéz. Vagy esetleg meg lehet kérdezni, hogy ő volt-e hasonló helyzetben, hát ha akkor ott valami beindul. Ott mindig nagyon, akkor ezek szerint a feladatokra kell koncentrálni, meg a cselekedetekre, és ha valamit kérni szeretnék tőle, akkor azonnal, ahogy mondtam, többféle megoldási javaslatot is mellé tenni, hogy most mondjuk szeretnék hamarabb elmenni, mert nem tudom, beteg valamelyik hozzátartozom, és neki akarok segíteni, jó, ezt ő így empatikusan nem tudja átérezni, akkor... De ezt úgy fogom megoldani, hogy, és a határidők, és a feladatok, és a nem tudom micsodák. Tehát akkor a tényeket kell neki így számszakilag tálalni.
Tehát nem lehet senkit empátiára nevelni erőszak.
Hát lehet, de nagyon lassan, és akkor, ha ő is akarja. Tehát ha nem akarja, akkor nem.
Uh-huh. Jó, egy kicsit az empatikus kommunikációra beszélünk. Mennyiben különbözik az asszertív kommunikáció az empatikus kommunikációtól? Mert azért összecsúsznak ezek időnként az én fejembe, vagy hogy nehéz szétszálazni, hogy mi ez az asszertív, és mi az empatikus?
Az empatikus kommunikáció az része az asszertív kommunikációnak, az egy eszköz a sok asszertív eszköz között. Uh-huh. Úgyhogy beletartozik. Ennyi. Ennek is megvannak a maga helyzetei, amikor érdemes elővenni, amiről már így beszéltünk az imént, de ennél jóval több asszertív kommunikációs technika létezik még.
És érdemes erre figyelni, tehát azért ezt érdemes használni minden egyes szituációban tudatosan.
Bizony, ehhez nagyon sok tudatosság kell, főleg ha valaki nem volt ebben annyira profi még, de meg kell tanulni ilyen egy-egy mondatokat, ami empátiát fejez ki, és jól esik a másik félnek.
mondunk párat, hogy lehessen. Ugye volt már szó néhányról, ezen látom neked ez rosszul esik, vagy ez neked most nehéz, mi még ilyen?
Igen, vagy érzem rajtad, hogy türelmetlen vagy most éppen, és akkor lehet, ő azt mondja, hogy igen, éhes vagyok, vagy igen, már mennék. Mondhatod azt neki, hogy mondjuk mondd egy olyan érzést, ami neked nagyon furcsa egy helyzettel kapcsolatban, és már nagyon nem tudsz rá mit reagálni. Akkor ott van az a varázsmondat, hogy sajnálom, hogy így érzel. És akkor ezzel se véleményt nem nyilvánítottál, se nem vitattad az ő érzéseit, hanem egyszerűen kifejezted, hogy oké, elfogadom, te így érzel, sajnálom, hogy így érzel. Mondhatod azt is, hogy észrevettem, hogy ezzel mennyit foglalkozol mostanában. Tehát bármi, viszont az az alapja, hogy figyelj a másikra, tehát ehhez figyelni kell, és nézni, hogy mi mozgatja azt az embert, mi van benne, mik a vágyai, mit szeretne, vagy mit nem szeretne, mi tetszik neki. Hát ezeket figyelni kell, és gyűjteni az anyagot hozzá, hogy vissza tudja egy ilyen mondattal csatolni.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Szerintem kiveséztük ezt a témát is. Innentől kezdve gyakorlás kérdése az egész. Pikpak. Nagyon köszönöm, Dóra, hogy végigvezettél bennünket ezen a négy témán. Ugye volt szó a nemetmondásról, volt szó a düh indulatok kezeléséről, a kritika fogadásáról, és most az empátiáról. Mindegyik külön-külön olyan téma, amiről külön oktatóanyagot lehet készíteni, külön tréninget lehet készíteni, úgyhogy ez egy bevezető, egy rövid, rapid segítségnyújtás volt mind a négy témakörben, és hát innen folytatjuk majd. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy kövessétek az élő tréningeket is, használjátok ki a lehetőségeket, hogy a mentoroktól tanuljatok minél több fórumon, és köszönjük szépen, hogy ezt a kurzust is végignéztétek és elvégeztétek. További jó fejlődést kívánunk. Köszi, Dóra.
Én is köszönöm szépen.